Tisztelt hallgatósága! Múltkor mi volt a sorozatból az egyik legfontosabb előadás, mert akkor volt szó az ős tűzgömbről, ami a világegyetem történetének, ha időben nem is, de dramaturgiailag a legfontosabb korszakait foglalta magába. Ha visszaemlékeznek, hogy miről volt szó, ugye valamikor a nagybomb pillanatát közvetlenül követő időszakokat nem tudjuk még követni, azok nagyon rövid töredék másodpercek voltak, hiszen akkor energiák uralkodtak, amiket ma még sem a kísérletekkel és az elméletekkel sem tudom elérni. Viszont később volt egy olyan korszak, amikor az átlagos hőmérséket, ami a tágulás során folyamatosan csökken, elérte azt az értéket, amiről már részben kísérleti, részben elméleti tudomásunk van, hogy mi is történik ekkor a hőmérsékleteken. És mi a ilyen folyamat? Nagyon visszhangos ez most, nem? Mi az ilyen folyamatoknak az alapvető jellemzője? Az, hogy a nagy hőmérséklete nagy energiája van egy-egy részecskének. Ugye a hőmérséklet pont azt jelenti, hogy mennyi egy részecskének az átlagos energiája. Másrészt a nagy energia miatt nagyon gyorsan mennek a folyamatok. Ez részben azon múlik, hogy a részecskék gyorsan mozognak, tehát lényegében a mindegy a fénysebesség közelébe rohangászik. Másrészt a folyamatoknak a valószínűsége is általában függ az energiától, nagyobb valószínűséggel mennek a folyamatok. Tehát minden gyorsan nyüzsög és pillanatok alatt változik. Amikor a világegyetem még kicsi volt, viszont a folyamatok nagyon gyorsak, akkor be tudott állni a termodinamika egyensúly. A termodinamika egyensúly osztja el a rendelkezésre álló energiát a különböző szabadsági fokok, különböző részecskék és azoknak a lehetséges mozgásai között. Hogyha a külső paraméterek állandók lennének, akkor egy idő után beállni a termodinamika egyensúly, és ez fenn is maradna. Tehát minden szabadsági fokra egyenletesen elosztik az energia, ugye ez a hőhalál, amiről múltkor beszéltem. Most a világegyetem tágulása során a külső paraméterek lassan változnak, mihez képest lassan, hát nyilván világgyorsan, ez csak töredék másodpercek alatt történik, de magukhoz az elemi folyamatokhoz képest lassan, ezért az elemi folyamatok általában tudják követni a külső paramétereket. Tehát mindig beáll az új egyensúly, és a folyamatok paraméterei átrendeződnek. A világegyetem tágulása megszabja a külső kereteket, hogy éppen most mekkora sűrűség, mekkora hőmérséklet, és így tovább, és a helyi folyamatok pedig beállítják a részecskék eloszlását az adott egyensúlynak megfelelően. Most kis hőmérsékleten az történik, hogy a jelenlévő részecskék egymás közt osztoznak az energián. Nagy hőmérsékleten viszont, amikor egy-egy átlagos fotonenergia, tehát K/T, az már összemérhető, és meghaladja a részecskék nyugalmi energiáját, akkor már nem úgy kell elképzelni, mint hogy a meglevő szereplők osztoznak az összenergián, hanem új szereplők jelennek meg, szűnnek meg. Különben a termodinamika a legszebb példája, amit lehet emlegetni, az a pénzvilága, ahol ha fölforrósodik a gazdaság, akkor pénz ide áramlik, oda áramlik, átlagosan megvan valahogy, és új cégek születnek, mások tönkre mennek, átcserélődik az energia, miközben az egész az nagyjából állandó és pesgő marad. Ami nagyon sok minden másra jó hasonlatként a kvantummechanikális legjobb hasonlat a pénz, és így tovább. Most a folyamatoknak a lényege, tehát nagy energia nem csak az, hogy ütköznek a részecskék és energiát cserélnek, hanem identitást is, tehát új részecskék keletkeznek, mások megszűnnek, összes lehetséges folyamat lezajlódik. A múltkor mutattam néhány folyamatot, most onnan folytatjuk, hogy megnézzük, hogy mik a szereplői, a jelenlegi fizikai tudásunk szerint mik a szereplői ezen folyamatoknak. És akkor ezzel kapcsolatban majd felmerül az, amiről szól az előadás, az antianyag titka. Tehát mik a szereplők? Jelenleg van egy olyan kiterjedt és átfogó részecskefizikai modellünk, amit úgy hívnak, hogy részecskefizika standard modellje. Akkor fókuszáljunk egy kicsit. Ugye már volt szó standard modellről, vagy standardről, attól függ, hogy ki tanult a németül és ki tanult a angolul. Tehát a kozmológiának van egy standard modellje. Ez magába foglalja azt a hipotézist, hogy volt nagy bum, onnan a forró anyagtágul, és ennek a különböző részleteit, hogy melyik időszakban milyenek voltak a viszonyok, tehát ezt így együttesen hívjuk standard modellnek, milyen fizikai hipotézisek alapján milyen kép alakul ki. Másrészt a részecske fizikának is van egy standard modellje, ez megmondja, hogy milyen részecskék vannak a világban, és ezek milyen kapcsolatban vannak egymással. Legegyszerűbb akkor volt a világ, amikor az 1920-as években összesen kettő, vagy na mondjuk három elemi részecskét ismertek. Az első, amit kísérletek felfedeztek, az az elektron volt. 1890-es években katócsugárcsőben fedezték fel az elektront. Aztán következő, amit elméletileg okoskodtak, és arról már sok szó volt, az a foton, az elektromágneses sugárzásnak a kvantuma. Amikor Rutherford felfedezte az atommagot, akkor azt mondták, hogy hát az biztos kicsiny pozitív töltésű részecskékből áll. Azelőtt úgy gondolták, hogy az atomban a pozitív töltés egyenletesen oszlik el, és abban, mint mazsola szemcsék helyezkednek el a piciny elektronok. Ez volt az atomnak a Kugloff modellje 1990-es években. Utána, amikor az atommagot felfedezték, akkor rájöttek, hogy a pozitív töltés is kicsiny csomókban van. Hamarosan kiokoskodták azt, hogy az atommagban a töltés, ugye az alaptöltésnek az egész számú többszöröse, tehát biztos van benne egy csomó proton. A atommagoknak a tömege az nem egyezett meg a protonnak a tömegének a annyiszorosával, amennyi az elektromos töltés volt, ezért úgy gondolták, hogy az atommagban proton mellett elektronok is vannak. Tehát mondjuk a szénatommagban van 12 proton meg 6 elektron, és azon kívül körülöttem meg kering 6 elektron. Ilyen egyszerű volt, ugye, két elemi részecske, meg a foton, ami valahogy kapcsolja őket. Ez volt az a régóta vágyott kép, ami még a görögökén is egyszerűbb volt, hiszen nekik 4 őselemük volt, nekünk meg akkor 2,5. Most a következő változást azt a kvantum elmélet hozta, amelyikből egyebek között az is következett, hogy az atommagban nem fér el az elektron. Ja, a kvantummechanika egy zéruspont nyüzsgés, ha valakit nagyon össze akarunk nyomni, akkor nagyon mocorog, az megakadályozza azt, hogy az atom méreténél 5 nagyságrenddel kisebbre, tehát 10-10 emméterre, 10-15 emméteresre össze lehessen nyomni egy elektron, akkor energia lenne, hogy kiszaladna. Tehát biztos nem azért vannak ott azok a töltések, mert az elektron kompenzálják. Ezért 32-ben elméletileg kikövetkeztették, hogy van ott valami, ami olyan, mint a proton, tehát olyan nehéz, viszont elektromosan semleges, és ugyanezt még abban az évben kísérletek fel is fedezték, ez amit neutronnak hívunk. Ekkor tehát most már 2 atommagban levő elemi részecske volt, egy, ami körülötte szaladgál, meg még a foton. És aztán megindult a nagyipar. Jött a Dirac elmélet, ami az elektron kvantummechanikájának és a speciális relativitás elméletnek az egyesítése volt, és ez megjósolta az elektron antirészecskéjét, a pozitront. Először, amikor az elméleti számításokból kijött, azt mondta, hát ez úgyis csak közelítés, van itt valami, ami pozitív, hát biztos az a proton, azt már ismerjük. Úgy gondolták, az elektronok az antirészecskéje a proton. Aztán a pontosabb számítások azt mondhatnánk, hogy ez nem lehet, mert ennek a tömegének pontosan ugyanannyinak kell, mint az elektron, mert még a proton az 2000-szer nehezebb. Azt mondták, hogy kell lenni valaminek, amit nevezzük antielektronnak vagy pozitronnak, ami ugyanolyan, mint az elektron, minden tulajdonságában csak bizonyos dolgok előjelet váltanak, tehát például az elektromos töltés. Azóta már egy csomó más töltés jellegű tulajdonságát ismerjük a részecskéknek, és általában az igaz, hogy az antirészecskékre ezeknél mind előjelet kell váltani. Tehát nem csak elektromos töltése, hanem lepton töltése, marion töltése, ritkasága, stb. Ezeknek mind előjele van, és ezeknek mind előjelet kell váltani. Szerencsénk van, ha találunk olyat, aminek nulla egy ilyen töltése, mert az akkor a saját antirészecské. Nem feltétlenül. A neutron az elektromosan semleges, akkor az antirészecské is elektromosan semleges, de ezért ennek ellenére van külön antineutron, mert más típusú tulajdonságokban azok előjelben különböznek. De van olyan részecske, ami tényleg egybeesik a saját antirészecskével, például maga a foton. Annak az összes ilyen kvantumszáma nulla, hát annak az ellentétje is mint nulla. Egy másik ilyen nevezetes objektum pedig a P0 mezon, ami a atommagok kölcsönhatásaiban játszik fontos szerepet, az tényleg egybeesik a saját antirészecskével. Van egy K0 mezon, ami azt mondja az ember, hát P meg K-t istenem, de nem, a K0 mezonnak az antirészecské, az egy K0 vesző, az egy másik objektum. Tehát ez részecskénként különbözik, hogy antirészecské. Aztán utána megindult, mondom, a nagyipar, felfedezték az újabb részecskéket a kozmikus sugárzásban, illetve a kozmikus sugárzás által kiváltott további reakciókban. Jöttek a műonok, amik az elektronoknak a nehezebb rokonai, ma se érti senki, hogy mire való a természetnek a műon, olyan, mint az elektron, csak 200-valahányszor nehezebb. Aztán azóta még nehezebb részecskét is felfedeztek, ami az ő harmadik testvérük. Gondolná az ember, mi építünk nagyobb gyorsítót, felfedezzük a negyediket is, de nem. Kozmológiai alapon kiszámolták, hogy nincs negyedik rokonok, erről majd mindjárt beszélni fogok. És aztán később az egyéb nehéz részecskékből már annyi volt, hogy amikor én ezt az egyetemen tanultam, akkor olyan volt, kezdtük úgy érezni magunkat, mint a biológusok. Mit kell csinálni az egyetemen egy biológusnak? Kap néhány ilyen nagy vastag könyvet. Az egyikben van 20 000 bacillus név, másikban 40 000 növény név, és így tovább. És különböző évekből ezeket kell bemagolnia neki. Jó, még valamit kell tudni, de szóval ha az ember megnézi, hogy mit csinálnak a vizsgálatokban, a biológusok idejük nagy részét ezt tölti ki. Most nálunk is az volt, hogy az elemi részecskékből kb. 2000 volt akkor, amikor ezt tanultam, és nem volt köztük rendszer. Hát jobb hiány, mondjuk lehetne őket ABC rendben tanulni, vagy ilyesmi, de hogy van egy fontos tömegség, akkor tömegük, és akkor sorba rakták a legkisebbtől a legnehezebbig, gondolták, hogy hát a gyorsítók egyre nőnek, egyre nehezebbeket fognak felfedezni, a lista, ezt a szót nem szabad használni, a lista az lefelé egyre hosszabb. Jó, és akkor majd az ember tesz hozzá újabb részecskéket. Ahhoz hasonlított a helyzet, mint 100 évvel azelőtt, a 19. század elején, amikor egyre újabb elemeket, kémiai elemeket fedeztek fel. És azokról is föl lehetett írni mindenfélét. Sűrűsége, forráspontja, fagyáspontja, hővezető képessége, elektromos vezető képessége, ugye mennyire pont azt csinált, hogy ilyen kártyákra fölírt ezeknek a tulajdonságait. És azokkal a passziánszt játszott, és aztán megtalálta benne a rendszert. Megtalálta, hogy mi módon kell őket összerakni, hogy ezek a tulajdonságok ezek szabályosan rendeződjenek el. Sőt, még azt is megcsinálta, hogy amikor valahol nem jött ki a dolog, akkor kihagyott egy helyet, odébb tett egy kártyát, itt biztos van egy olyan elem, amit nem fedeztünk föl, mert különben nagyon nem illene össze, nem illene bele a rendszerbe. És akkor interpolációval megjósolta, hogy az ott hiányzó elemnek mik a tulajdonságai. És akkor később, amikor ezeket felfedezték, akkor kb. 5-10% pontosággal be is jöttek ezek a megjósolt eredmények. Mennyi a germánium volt például, amit így megjósoltak, mennyi a fajsúlya, a hővezetőképessége, stb. Ezt ki tudta okoskodni. Ez azt jelenti, hogy megtalálta a rendszert. De nem találta meg ennek a rendszernek az okát. Tehát amikor a 19. század végén már kiterjedten használták a periódusos rendszert, és keresték a lukak betöltését, akkor mindenki érezte, hogy hát ez van mélyebb törvényszerűségnek a viszfénye, hogy itt van rendszer, de nem tudták, hogy mi ez a mélyebb törvény. A kvantumelméletek az atommag szerkezetének a felderítése, az atomhéj szerkezetének a felderítése hozta meg a választ erre. Ugye onnan tudjuk, hogy azért hasonlítanak egymásra a periódusos rendszerben egymás alatt álló elemek, mert az elektronhéjuk, a külső elektronhéjuk hasonló szerkezetű, ezért hasonló jellegű kémiai reakciókban tudnak részt venni. Miért változnak mégis? Mert van egy olyan tulajdonságuk, amiben még nem egyeznek meg, az a tömegük, a proton szám, illetve a neutron szám az atommagban, és a belső elektronhéjak is ott vannak, azok megmondják, hogy mekkora egy objektum. Tehát még egy nátrium, meg egy kálium atom külső héja hasonló, de a két atomnak a mérete különböző azért, mert egyiknek egyet több első héja van, és ezért hasonló reakciókban beszélsz, de nem teljesen egyformán. És ezzel meg lehetett magyarázni azt, hogy a periódusos rendszerben az oszlopokban a monoton változások milyenek. Azt az érdekességet, hogy egy lépés az miért változtatja meg lényegesen a tulajdonságokat, hogy mert akkor egy elektron helyett kettő lesz a külső híjon, ezt is lehetett érteni. Azt is lehetett érteni, hogy amikor visszatérünk, akkor miért ez hasonló, de nem teljesen egyforma tulajdonság. Tehát a periódusos rendszernek ez az atomszerkezeti magyarázata, ez hirtelen azt a megtalált, de nem értett rendet, azt értelmessé tette. Na, valami ehhez hasonló következett be a 70-es években az elemi részecskék fizikájában. És itt is az történt, hogy először felfedeztek egy csomó szabályosságot. Miféle szabályosságot? Nyilván az elemi részecskéknek nem lehet megmérni a hővezető képességet, meg nem lehet nagy tételben előállítani őket. Hát különböző részecské reakciókban kellett részt venniük a részecskéknek, és ott vizsgálták a tulajdonságot. Melyik részecske melyikkel hat kölcsön, mi lesz a bombás eredménye, mekkora valószínűsége itt a kölcsönhatásnak, és így tovább, milyen szögben szóródnak ki a bomlás termékek, ilyen dolgokat méricskéltek, és méricskének ma is a gyorsítókkal. És ezekben találtak bizonyos szabályszerűségeket. Különböző részecskék hasonlóképpen, de nem egyformán viselkedtek. Megtalálták közben azt a matematikai apparátust is, ami egy kicsit cifrál, mint amit annak idején a kémikusoknak kellett használni, nevezetesen az algebrából a csoportelmélet nevű tudomány, ami a szimmetriák leírására való, amelynek segítségével ezeket az adatokat úgy lehetett rendszerezni, hogy egyrészt valahogy rendet rakott a meglevő adatok között, másrészt új tulajdonságokat is megjósolt. Megjósolta a meglevő elemi részecskék újabb reakcióit, milyen valószínűséggel történik, például nagyobb energián, hogyha ezt a két részecskét egymásnak ütköztetjük, mi történik, illetőleg megjósolt, ugyanúgy, mint Mendelejevnél, hiányzó elemi részecskéket. Ennek a modellnek az egyik nagy eredménye volt, amikor 64-ben Gell-Mann megjósolta egy addig még sosem látott és nagyon furcsa elemi részecskének a létezését, amit magyarul ritkasságnak hívnak, az ugye angolul eredetileg ezt csinál, tehát igazából furcsaságnak kellett volna fordítani, mert ez egy háromszorosan furcsa elemi részecske. Ez a furcsaság, ritkaság, ez is egy olyan töltésjelleg tulajdonság, és ennek háromszoros töltése van. Hát addig sose láttak ilyet. De hiányzott az elméleti sémából, ami kezdett kiépülni. Gell-Mann megjósolta, kiszámolta a tulajdonságet, megmondta, hogy ilyen lesz ez az elemi részecske, és tényleg megtalálták utána a gyorsítóban. Tökéletesen ugyanaz a szitu, mint amikor Mendeleev felismervén a rendszert megmondta, hogy mi várható, mi hiányzik, és az milyen lesz. Viszont ugyanekkor, tehát itt nem kellett külön várni közte 60 évet, ugyanekkor ennek a felismert szabályosságnak a magyarázatára megszületett egy elméleti modell. Először csak egy statikus. Mit jelent? Rakjunk össze még elemibb dolgokat, és azoknak a tulajdonságaiból meg lehet magyarázni, hogy milyenek a részecskék. Hát ezek a még elemibb dolgok a kvarkok, amik a protont, neutront, hiperonokat, pionokat, egyéb nehezebb objektumokat, amiket közös néven barionnak hívnak, ezeket építik fel. Nem mindegyik elemi részecskét, az elektront például nem, az elektron az mai ismereteink szerint is elemi. De a proton meg a neutron is rokonai, azok elemibb részecskékből állnak. És ugye az a lényege minden ilyen építkezésnek, hogy kevesebb fajta elemi részecskét kell feltételezni, és abból sok variációból össze lehet rakni az eddig ismert bonyolult dolgot. Ahogy a protonból, neutronból, elektronból meg lehet magyarázni a 92 elemet, de a 92 elemből meg a több millió fajta molekulát, több millió fajta vegyületet meg lehet magyarázni, hogy az ember ment lejjebb, akkor kevesebb elemi objektummal meg tud magyarázni többet, akkor most már volt nagyon sok elemének nevezett részecske, rájöttünk, hogy azok nem elemiek, még elemibekkel megmagyaráztuk. Először csak statikus módon. Hát, ha összerakjuk a kvarkokat, akkor egyszerűen a töltéseiket össze kell adni, megmondjuk, hogy az eredő objektumnak milyenek a töltései. Tehát ez egyszerre történt a szimmetria felfedezésével, a szimmetria az nem a statikus tulajdonságban, hanem a dinamikusban. Hogy amikor ezek egymással kölcsönhatnak, akkor mi történik? A következő lépés az volt, és ez eltartott egy darabig, tehát 10-20 évig, és még igazából ma sem ért véget, amikor a elemibb létezők közötti kölcsönhatásnak az elméletét dolgozták ki. Na jó, hogy a protonkvarkokból áll, de hát miért nem esik szét? Mi tartja őket össze? Ahogy az atom szerkezeténél is meg kellett magyarázni az elektromos töltésnek a tere összevonza a protont meg az elektront, rendben van, ezt értjük. De annak idején is vitatkoztak az, hogy miért nem esik bele spirálozva az elektron a protonba. Hát hasonló, ott ki kell dolgozni ennek a dinamikáját a kvantumelmélet. Hasonló módon meg kellett magyarázni, hogy mi tartja össze a kvarkokat. És amikor az egész megy együtt, amikor a három kvark egymás körül nyüzsögve szalad együtt, mint egy proton, és ez találkozik egy másik objektummal, akkor mi történik? Az elemi objektumok hogy vesznek részt ezekbe a kölcsönhatásokba? Ennek a leírása csak nagyon bonyolult kvantumtérelméleti matematikával lehetséges, és ez olyan bonyolult, hogy az egyenleteket felírták, tehát 73-ban felírták, és jóval később már a Nobel-díjakat is kiosztották érte. Viszont a tényleges számítások azok olyan bonyolultak, hogy akkoriban nem is nagyon lehetett elvégezni, még a mai nagy számítógépeken is nagyon nehéz. Tehát konkrétan megjósolni egy reakciót, vagy például kiszámítani az elemi objektumoknak a tulajdonságában, az például ilyen egyszerű dolgot, hogy mennyi a proton tömege. Ez azóta se sikerült. Azóta is dolgoznak. Azon ez lenne az egyik alapvető dolog. Három dolog összekapcsolódik, jó lesz belőle valami egységes izéna, mekkora az, és milyen nehéz is. Hát ez még nem jött ki, mindenféle számítások vannak. Ebben egy magyar csoport, akit Budapest iskolának hívnak, csak az a jellemzők, hogy egyenletesen szétszórottak a világba. Tehát ők járnak az élen, és minden 10 évben megígérik, hogy nem sokára kiszámítják a proton tömegét. De a többiek még nem is tudják ígérni. Szóval nagyon nehéz ennek az elméletnek a matematikai kezelése. Érdekes módon ez egy furcsa elmélet, mert ott működik nagyon jól, ahol az ember nem várná. Korábban az volt mindig a fizikában a tapasztalat, hogy a kis energiájú egyszerű folyamatokat az viszonylag könnyen le tudtuk írni, nagy energiájú bonyolultakat nem. Ez viszont egy olyan elmélet, ami nagy energián akkor jól működik, és nagyon pontos jóslatokat ad, pont a kis energiájú egyszerű dolgokat nem tudja kiszámítani. Amikor hatalmas energiával egymásnak csapunk két protont, vagy egy neutrinó beleütközik, behatol a proton belsejébe, ütközik egy kvarkkal, vagy egy elektron bemegy a proton belsejébe, és ütközik egy kvarkkal. Nagyon nagy energián, részecskegyorsítóban. Ezt rettentő pontosan ki tudjuk számítani, meg tudjuk jósolni, sőt, ezek már olyan egyszerűek ezek a számolások, hogy ezekből már vizsgázni is lehet. Hát ezek standardizálhatók. Míg azon, hogy amikor lassan ütközik egy ilyen objektum, vagy egyáltalán három kvark vidámasz, hogy összeáll, és hogy lesz belőle egy kötött állapot, azt még senki nem tudja kiszámolni, elméletileg se, és numerikusan is csak hatalmas nagy nehézségek árán. Tehát ez az elmélet, ez most is fejlődőben van, dolgoznak rajta, és közben nyilván azon is dolgoznak, hogy próbálják egyesíteni az egyéb kölcsönhatásoknak az elméletet. Volt már itt többször szó a csillagok szerkezeténél, hogy a eme alapfolyamatok között azon kívül, ami a atom maga alkotó részét összetartja, tehát erős kölcsönhatás. Ezen kívül van egy másik, hogy egy gyenge kölcsönhatás, ami szintén az elemi részecskék között hat. Ezt szintén 73-ban sikerült egyesíteni az elektromágneses kölcsönhatásnak a régóta ismert elméletével. A gyenge kölcsönhatás az a bétabomlás és ehhez hasonló folyamatoknak az elmélete, és minden elemi részecske részt vesz benne. Az elektromos kölcsönhatásban csak az, amiknek elektromos töltése van, ez az erős kölcsönhatás meg csak azokra vonatkozik, amik kvarkokból állnak, hiszen ez végül is a kvarkok közötti kölcsönhatás. Most azon dolgoznak, hogy ezt a már egyesített elektrogyenge elméletet az erős kölcsönhatás elméletével egy közös matematikai sémába gyúrják. Ez lenne az a bizonyos nagy egyesítés, amit már többször emlegettem, és még fogok is. A következő előadás az lényegében a nagy egyesítésnek a kozmológiai alkalmazásairól fog szólni. Éppen ezért ott vagyok kell mondani, hogy sok duma lesz, de kevés tény, mert egyrészt nagyon nagy energiai vizsgálatok ennek, másrészt meg még nincs nagy egyesítés. Tehát akkor ennek a következményeiről az ember inkább csak beszélni tud. De nem, azt szokták mondani, hogy ez különben jó jelző, hogyha nagy egyesített elméletek vannak, az azt jelenti, hogy nincs meg a nagy egyesített elmélet, hanem több versengő elmélet van, és aztán majd meglátjuk, hogy melyikből mi lesz. Mindenesetre elmondom azt a szitut, hogy most mit tudunk állítani arról, hogy milyen részecskék vannak, és ezek milyen típusúak. Ezt az ábrát kell nézni, ez nem egy tranzisztor, hanem ez az alap folyamat a részecskék között. Kétféle részecske van minden esetre a világban. Az egyik, az feles spin, ugye spin az a... Az nincs még benne. Az egy még szuperebb egyesítés. Azon mindegy csak töprenek, hogy majd a gravitációt is beletesszük. De ha majd kiválasztottuk a nagy egyesítettek közül azt, amelyik a jó, majd abba kell beletenni. Jó. Na, mert még egyszer ezt az ábrát. Ugye a spin az a részecskéknek egy olyan tulajdonsága, just sem mondom azt, hogy olyan, mint hogyha forogna a tenger körül, mert nem olyan, de valamiféle belső impulzus momentum, belső perdület a részecskének kétféle van. Egyiknél ez a tulajdonság, ez egy-ketted, másiknál egy. Azt szokták mondani, hogy vannak feles, meg egész spin részecskék. Pillanatnyi tudásunk szerint ez a feles érték, ez nem egy-ketted, három-ketted, öt-ketted, csak egy-ketted. És az egész érték az meg nem egy-kettő sok, hanem egy, illetve van egy hipotétikus részecske, aminél nulla. Minden más az azért van, mert összetett a objektumról van szó. Fermi 1952-ben felfedezett egy 3-2-es spinű részecskét, ma azt mondjuk, hogy az 3 darab feles spinű részecskéből áll. Tehát az elemi objektumoknál kétféle van, feles és egyes spinű. A feles spinőket ilyen nyíllal elrátott vonallal szokás lerajzolni. Ez ugye még Feynmantól származik, ezt a múltkor emlegettem, hogy Feynman rajzolgatott ilyen gráfokat, és kitalálta azt a trükköt, hogy egy ekkora rajzhoz hogy lehet egy ekkora integrált hozzárendelni, és azzal, hogy lehet kiszámítani bizonyos folyamatok valószínűségét. Az a nagy trükk, hogy jelenleg az összes elemi részecske kölcsönhatásban, tehát mind a háromban, az elektromágnesesben, a gyengében, meg az erősben, ilyen elemi folyamatokra vezetnek vissza minden. Tehát három objektum hat kölcsön, vagy attól függ, hogy nézem, ezt el lehet forgatni. Tehát van egy feles spinű részecske, és elnyel vagy kibocsát egy egyes spinűt. Az egyes spinűt rajzoljuk ilyen hullámvonallal. Mindjárt jönnek a részletek. Na most ilyen vonallal lerajzolt felespénű részecskéknek két fajtája van. Az egyiket leptonoknak hívjuk, a másikat meg kvarkoknak. Leptonok közül a legismertebb az elektron. A lepton az ugye azt jelentette, hogy könnyű, a hadron meg az, hogy nehéz, meg hasonlók, a kvark az meg azt jelenti, hogy túlról, szóval nem kell a nevekkel foglalkozni. Azon kívül meg mostanában vannak nehéz leptonok, tehát nehéz könnyű részecskék, stb. Nem baj. Jó, tehát ez történeti elnevezés. Az elektron se borostyámból van, pedig azt jelentette. Jó? Hát az elektron és a neutrinó, ezek egymásnak bizonyos értelemben rokonai. Ezért rajzoljuk őket egy zárójelbe. Ez olyan, mint a 90 alatt az 5, az a hányféle ottóhúzás lehetséges. Hát most, ha berakjuk őket egy ilyen kétkomponensű oszlop vektorba, ez azt jelenti, hogy valamilyen értelemben egyformák. Tehát a matematika elméletben, ha az érsméket használjuk, ezt a kettőt együtt lehet vizsgálni. Hasonlóképpen a kvarkok is beírhatók a U és D, up és down, teljesen döbbenetes módon, ez innen származik, hogy az egyiket fölre írtak, másikat alulra, up és down, innen származik a nevű. Ekkor még nem voltak az amerikai fizikusok ennyire fantáziadúsak, mint később, amikor szépségesnek, meg csodálatosnak, meg hasonlóan nevezték a később ilyen részességet, ez egyszerűen csak a felső, meg az alsó. Most nagyon egyszerű lenne a világ, hogyha lennének leptonok, meg kvarkok, aztán kiderült, hogy a kvarkokból három van, és ezeknek van egy új adatuk, akkor már megint nem voltak elég fantáziadósok, és azt mondták, hogy három színben fordulnak elő. Most ennek a színnek ugye semmi köze ahhoz, amit közönségesen színnek fénytulajdonságának hívunk, de miért mondták, hogy három színű? Azért, mert réges-régi tapasztalat, és mindenki adott az iskolába, hogy a színek három alapszínből kikeverhetők. Hát ilyen értelemben akkor hát ami három, az biztos szín. Ez csak úgy elnevezés. Tehát mondhatjuk azt, hogy piros, sárga és zöld verzióban, attól függ, hogy melyik fizikust olvassuk, milyen nemzeti zászlót lehet kirakni. Fehéret nyilván nem lehet tenni, mert a fehérről mindenki tudja, hogy az összetett szín. De akinek nem olyan a nemzeti zászlója, az játszhat vele. Tehát három alapszínben fordulnak elő. Ezeknek bizonyos tulajdonságai egyformák, de egy extra tulajdonságok viszont különböző. A nyilakról egyelőre még nem mondtam semmit. Ezek az alap részecskék. Ezek mind felespinnek, tehát így szokás őket lerajzolgatni. Az ilyen diagramokban az a jellemzőjük, hogy az ilyeneknek a vonalait húzni kell tovább, mert ezek nem szűnnek meg. Ezek nem tudják hova tenni magukat. Még egy foton példa az el tud nyelődni, és akkor az volt és nincs. Olyan nincs, hogy megy az elektron, aztán egyszer csak nincs elektron. Valami van helyette. Mert például, ugye már volt szó a Fekete Péterről, valahova kell tenni az elektromos töltését. Nem tudja hova tenni. Tehát az valahogy megmarad. Tehát a diagramokban ezek a folytonos vonalak, ezek folytonosak, még az ilyen egyéb vonalak azok, hogy elnyelődhet. Most vannak másik típus a részecskéknek, amiknek a spinje egy. És ezek meg az úgynevezett közvetítő részecskék. Tetszik kérdezni, most már nem ABC-be soroljuk fel őket, meg nem tömeg szerint, hanem szerepük van. Az egyik az úgynevezett építőkocka részecskék, vagy konstituens részecskék, amikből fölépül az anyag. A másik viszont itt az a szerepük, hogy ők a kölcsönhatásokat közvetítik. Az alapfolyamat az két ilyen folyamat, itt lehet lerajzolni. Jön egy objektum, és mondjuk kibocsát egy közvetítő részecskét, és ő megy tovább, és akkor már más objektum. Az, hogy mennyire más, azon lehet variálni, ezt majd mindjárt megbeszéljük. A másik folyamatnál viszont egy másik objektum elnyeli azt a közvetítő részecskét, és ha az ilyesmit összerakjuk, akkor azt látjuk, hogy cseréltek egy közvetítő részecskét. Amikor először merült fel egy ilyen jellegű modell, akkor még nem ezek a most ismert közvetítő részecskék szerepeltek, ez egy korábbi modell volt, úgy gondoltak, hogy a proton kibocsát egy pozitív töltésű piont és átmegy neutronba. Egy neutron meg elnyeli a pozitív töltésű piont és átmegy protonba. És ez aztán utána visszajátszik. Ez közvetíti az erőt. Most ezt következőképpen mesélték el, ezt a hasonlatot azért hadd mondjam el. Sivatagban van két kutya, szaladgálnak és így mennek, így együtt mennek. Mi tartja őket? Tehát repülőgépről fényképezzük őket, így szaladnak együtt. Mi tartja őket össze? Ha közelebbről megnézzük, akkor van egy csont, és az egyik kikapja a másik szájából, a másik kikapja az egyik szájából, azt cserélgetik, és ez összetartja őket, és ezért mennek akármilyen cikcakosan, de együtt. Na valahogy így kell ezt. Így nem kell elképzelni, de matematikát kell helyett. Most a közvetítő részecskéknek pillanatnyilag ezeket a fajtáit ismerjük, és erre a rajzra azokat a hullámokat rajzoltam be, amelyik az illető objektumban a kölcsönhatásba léphet. A foton az a régóta ismert részecske, ez az elektromágneses kölcsönhatásnak a közvetítő részecske. Tehát ezen objektumok közül, amelyiknek van elektromos töltése, az képes kibocsátani és elnyelni fotont. Egy van köztük a neutrino, aminek a neve is az, hogy azt jelenti, hogy semlegeske, kicsiny semleges, annak nincs elektromos töltése. Az nem képes elnyelni a fotont, és nem képes kibocsátani. Ennek súlyos kozmológiai következményei vannak. Ezek között majd erről később lesz a neutrinok anyagára a jövő héten. A többi az mind elektromosan töltött. Az elektronról mindenki tudja, hogy mínusz egy a töltése, mikor, hogyha elektron vagy a proton töltésben mérjük, akkor mínusz egy. A kvarkok viszont kétharmad, illetve egyharmad töltéssel, vagy plusz és mínusz töltéssel bírnak. Nyilván az ember azt mondja, hogy lehet az elemi töltésnek egyharmada, meg kétharmada. Hát annak idején, amikor megmérték, akkor az igazi elemének a háromszorosát mérték meg. Mert az elektron az nem a valódi elemi töltést viseli el, annak a háromszorosát, azt neveztük eleminek, akkor többének egyharmad és kétharmad. Miért nem mérték meg, mert nem láttak kvarkot? Miért nem láttak? Hát mi sem nem látunk kvarkot. Mert a kvarkok be vannak zárva a proton belsejében, nehéz kiszedni őket. Milliken kísérletnél elektronokat tettek egy olajcseppre meg vissza, és ennek kapcsán mérték meg annak idején az elektromos töltés egysége. No, milyen részecskék vannak még? A gyenge kölcsönhatáshoz tartozik kettő, illetve pontosan háromféle részecske, az egyik a másiknak antirészecskéje, tehát azért hívják egyforma betűvel, csak egy pozitív meg negatív jelet adnak neki. Ezek a gyenge bozonok, bozon az azt jelenti más néven, vagy egyes spinű részecske, vagy egész spin. Hát a Z-nek nevezett részecske az elektromosan semleges, és a gyenge kölcsönhatást közvetíti. Ugye azt majd úgy lehet elképzelni, hogy az elektron, hogyha elnyer egy Z-bozont, akkor továbbra is elektron marad. Oda rajzoltam ezeket a zöld karikákat, tehát ezeknek az egyediségét nem változtatja meg, csak a például energiát tud átadni nekik egy ilyen Z-bozon. A W vagy WV nevű részecskének, a szintén a gyenge kölcsönhatás közvetítője, annak viszont van elektromos töltése, plusz egy vagy mínusz egy. Ha például egy elektron kibocsát egy ilyen vevé, meg itt van, elektron jön és kibocsát egy vevé minuszt, akkor elviszi a negatív töltését, és ő marad egy ugyanolyan típusú objektum, mint volt, csak töltés nélkül. Hát melyik az a neutrino? És akkor hoppa, ott a neutrino. Tehát ez az egyik elemi folyamat, a gyenge kölcsönhatásnak egy elemi folyamata, hogy az elektron kibocsát egy vevé minusz részecskét. Most hasonlóképpen a U és D kvarkok között is olyan különbség van, hogy az egyik az plusz kétharmad, másik mínusz egyharmad, vagy fordítva, tehát mégis egy egységnyi elektromos töltés különbség van köztük, és hogyha a D részecske, ami alul van, az elnyel egy negatív töltést, akkor átmegy abba, ami fölötte van, egy U részecskébe. Tehát ilyen értelme megváltoztatja az egyediség. Miért? Mert átmegy egy másik típusú kvarkba. Tehát ezek a gyenge kölcsönhatás közvetítő részecskéi. És a harmadik pedig a gluon. Glu az azt jelenti, hogy ragasztó. Hát nyilván ez ilyen önmagyarázó dolog. Mi tartja össze a protonban a kvarkokat? Hát egy olyan kölcsönhatás, ami nem engedi őket szétmenni, olyan, mint a ragasztó. Hát nevezzük ennek a kvantumait ragasztóknak. Tehát a gluonok azok olyan objektumok, amik szintén ilyen hullámvonal írhatók lett. Azok, hogyha a különböző színű kvarkokat cserélgetik. Hogyha egy U kvark kibocsát egy gluont, akkor U kvark marad, de egy másik szín, mondjuk pirosból sárgává változik. Tehát láthatóan ezek a részecskék, amiket elnyelnek meg kibocsátanak, ezek bizonyos tulajdonságokat megváltoztatnak. És természetesen emellett, mint minden rendes objektum, vihetnek energiát, impulzust, perdületet, stb. Ezt viszik és hozzák. Most ezek a tulajdonságok, ezek megmaradnak, ez általános fizikai törvény, energia, impulzus, perdület, megmaradás. Tehát hogyha egy-egy ilyen elemi folyamatnál számba veszem azt, hogy ami a bejövő objektumnak mennyi volt az energiája, impulzusa, hozzájött a másik bejövő objektumnak, kettőnek az együttes energiája, impulzusa van ennél a kimenőnél. Ez minden egyes ilyen elemi folyamatban ezeket ki kell számolni. És akkor, amit az előbb elmondtam, az pedig azt jelenti, hogy ezek között a részecskék között, hogy változnak a tulajdonságok. Az atomokból sokféle van. A legkönnyebbekről beszéltünk a csillagoknál, amikor két proton némi átalakulás egyesül, ez belőle deuteron, vagy néhány könnyű atommag. Aztán vannak a közepes nehéz atommagok, szénatomok, meg ilyesmi. Vannak lantanidák, meg egyebek, nagyon nehezek, mint az uráni. Gazdagabb egyetemeken külön tanszékek tanulmányozzák a könnyű atommagokat, a közepeseket, meg a nehezeket, mert annyira más matematikai leírás kell. Nincs egységes magfizikai elméletünk. Különböző típusú magokra, hiába mondja az ember, persze a Schrödinger egyenlet az mindent leír, de azért a végrehajtási utasítás különbözik. Tehát másképpen kell a részleteket számon itt-ottamat. Miért? Miért bonyolult a magfizika? Ugyanazért, mint a kémia. Mi a kémia? Hát vannak itt vegyészek, nem tudom. A kémia az a maradék kölcsönhatás tudománya. És kell képzelni, mi az atom. Atomban van egy pozitív töltésű mag, meg vannak körülötte az elektronok, ezek között jó erős kölcsönhatás van. És az egész az úgy zárt, lezárt objektumot alkot. Jól megvan magában egy atom, kifele semleges, belső erők kiegyenlítették egymásra, többi. És egyszer csak jön arra egy másik hasonló objektum, szintén jól kiegyenlített belső erőviszonyokkal. Nincs semmi közük egymáshoz. Most amikor közel mennek egymáshoz, akkor úgy beleszimatolnak egymás belső terébe, mint szomszéd országok, hogy egyszerűen elkezdik piszkálni a másik belső viszonyait. És ennek következtében durván szólva, azok, most, hogyha a kvantumnyelven gondolkodunk, akkor mi van ott a proton meg az elektron között? Hát fotonokat cserélnek egymással. Időnként a foton átmegy az egyik atomból a másikba, és ezért a kettő között kölcsönhatást létesít. És ebből lesznek ilyen dolgok, mint amit az iskolában tanítanak, hogy vegyérték. Hogy az a elektron, ami ott volt a hidrogénatomban, meg a másikban, az ott magában jól megvolt, de ott van a szomszéd, és akkor a kettő között már létrejön valamiféle kölcsönhatás, és ilyen bonyolult dolgok jönnek létre, mint egy molekula. Hát itt már minden előfordulhat. Az ember tanulja azt, hogy a szénatomnak a vegyértékei tetraideres irányokban állnak. Tehát nem csak úgy össze-vissza, és nem úgy, hogy a papírra leszokták rajzolni egy keresztbe, hanem térben tetraideresek. Hogy lehet ezt kiokoskodni? Hát ez megint megvan a kvantumelméletnek a megfelelő matematikája. Az a lényeg, hogy azért ilyen bonyolult, mert egy egyszerű kölcsönhatásnak, ami lezárult, annak a bonyolult maradék effektusa, és ebből lesznek az összes kémiai kötéssel kapcsolatos ilyen focsosakok, vagy pi kötés, amit akarunk, ez az egész bonyolult. Ugyanez az atommagban. Az atommagot alkotó részecskék, a proton meg a neutron, önmagukban lezárt objektumok, belül egy nagyon erős kölcsönhatás működik, az ott levő objektumokat összeköti. És ezek önmagukban zártak. És amikor két ilyen egymás közelébe kerül, akkor megint átszimatolnak egymás belsejében. A ottani kölcsönhatás létrehozó objektumok átnyúlnak a másikba, és akkor kettő között létrejön valami kötés. Mondtam már azt a hasonlatot, hogy a atom maga az olyan, mint akkor bogáncsokat dobálunk, ugye repül a két bogáncs, és egyenes vagy egyenes mozgást végez, mert messziről nem bozzák, meg nem taszítják egymást, de amikor egymás közelébe érnek, akkor összeakadnak így a felületi szösszeik. Mert úgy kell ezt a felületi szöszt képzelni, hogy a belsejéből kilógnak ezek az erővonalak, amikor már közelébb, és átnyúlnak a másikba, és létrehoznak egy kölcsönhatást. Most a belül levő kölcsönhatás az a kvarkok között van, tehát egy protonban, neutronban ott van a három kvark. A három kvark közötti kölcsönhatást a gluonok hozzák létre, ezek a ragasztónak nevezett részecskék. És a magfizika, a hagyományos magfizika abból áll, hogy amikor két ilyet összedunk, akkor a gluonok átnyúlnak egyikből a másikba, és a kölcsönhatási, benti kölcsönhatási energiájuk néhány százalékával létrehozzák ezt az extra kölcsönhatást. Na most ez bonyolult és nehéz kiszámolni, és egészen más akkor, amikor összesen két ilyen objektum van, mint amikor 100 vagy 200 valamennyi van összerakva, és ezért annak a technika, a kezelési technikája is kicsit más, nagyon más, nincs rá általános elmélet. Na, hogy néz ki egy ilyen alaplépés? Ugye van egy mondjuk egy piros U kvark, meg egy sárga B kvark. És akkor a piros U kvark kibocsát magából egy olyan gluont, gluonnak nem egy színe van, hanem egyszerre két szint hordoz, piros-zöldet, és akkor az elnyeli ezt, és akkor lesz belőle egy másik típusú, mondjuk elnézést, ez itt zöld volt, egy másik típusú D-kvark, ebből meg egy másik típusú U-kvark. Ez ugye modell, és erre van matematika, hogy mit jelent egy ilyen rajz. Lényeg az, hogy van köztük kölcsönhatás, és amikor átment a gluon az egyikből a másikba, vitt magával energiát, impulzust, közvetíti a kapcsolatot, és ezzel tudja összekötni őket. Most erre az ember tud közelítő modelleket adni. Hát, már többször rajzogattam ilyen potenciál gödröket. Volt a potenciál gödör, beesett a részecske, stb. Hogyha adunk neki annyi energiát, ami a gödör mélységének megfelel, akkor ki tud jönni és elmegy a végtelenbe. Ennek az elméletnek is van egy olyan közelítő leírása, hogy olyan, mintha valami potenciál kötne össze a részecskéket, azért hat köztük erő hagyományosan. Most ennek az a furcsaság ennek a potenciálnak, hogy a potenciál gödör nem olyan, hogy a végtelenbe így lesimul. Ugye, akkor megnézzük, hogy milyen mély volt, adunk annyi energiát, fölvittük a gödör tetejére. Nem, ez a végtelenségig fölnyúlik, egy ilyen nagy törcsőszerű potenciál. Hogyha adunk neki nagyobb energiát, akkor magasabbra, ez de még mindig benne van a gödörbe. Nyúlik a végtelenbe. Soha nem tudjuk teljesen szétszedni őket, mert az a törcsér az nem fog így elkanyarodni. Ez kijön ennek az elméletnek, a kvantumtér elmélete matematikájából, kijön, hogy ennek a közelítőnél elsőként ilyen végtelenben nyúló töltsőt kell. Kijön. Ez, amit 30 éve számolnak. Hogy mindenki biztos benne, hogy kijön belőle, de az ördög a részletekben, mint a kvarka protonban. Szóval ezt nehéz kihozni belőle pontosan. Na most mi van emögött, hogy miben különbözik ez például a elektromos kölcsönhatástól? Ugye ott is van ilyesmi, hogy az elektron meg a proton kötött állapotot alkot, keringenek egymás között, mikor belenne egy potenciálgödörbe, adunk neki energiát, magasabb energia szintre megy, akkor kicsit azért kering. Ha elég sokat adunk, akkor elment a végtelenbe. Itt nincs, hogy elég sokat adunk. Mi a nagy különbség? Az a nagy különbség, hogy a foton maga nem világít. Egy elektromosra töltött objektum kibocsát egy fotont. De a foton maga nem bocsát ki újabb fotonokat, mert ő neki nincs elektromos töltése. Tehát utána mit csinál? Elmegy a végterembe, vagy elnyerődik valahol. A gluonok viszont maguk is olyanok, tehát ők a kölcsönhatást, az erős kölcsönhatásnak a közvetítő objektumai, de maguk is részt vesznek ebben a kölcsönhatásban, tehát maguk is ki tudnak bocsátani további gluonokat. Tehát, hogyha volt egy kvark, és az kibocsátott egy gluont egy ilyen folyamattal, az a gluon terjedése közben tovább újabb gluonokat tud létrehozni. Szétosztja az energiáját. És ezért nem tud messzire menni, mert már menet közben, tessék el, az ember felvette a fizetését, és indul, és azonnal adakozik. Mi marad az asszonynak ott van. Szóval addig egyszerűen nem jut el odáig. Mert valahogy így megy a gluon, ezért csak záros távolságig mehet el, mert azon túlra már nem marad neki energiája. Ha jól csináljuk, akkor ebben a kölcsönhatásnak a elméleti részleteiből ki tudjuk számítani azt a bizonyos záros távolságot. Egyébként nem tudjuk, de tudjuk, hogy minek kell kijönni. Ez a proton mérete, 10-15 emméter. Úgy nagyjából már többek állítják, hogy kijön. Mondok egy másik hasonlatot rá, ami tehát ugyanennek a bonyolult matematikának más jellegű hasonlítása. Mindenki látott ilyen ábrákat, pozitív, negatív elektromos töltés, és köztük itt az erővonalak. Az erővonalak meg egymáshoz semmi közük. Most eltekintve attól, hogy magukban nem léteznek, de Faraday ugye így gondolta, hogy ezek valódi erővonalak. A gluonok mezejének a erővonalait úgy lehet elképzelni, hogy az erővonalak közötti drugók lennének. Az erővonalak is vonzzák egymást. Ezért nem tudnak így szétnyúlni a messze a végtelenben, mint a megfelelő elektromos esetben. Az továbbra is igaz, hogy a egyik töltött objektumból indulnak ki az erővonalak, meg a másikban vesznek el, de közben egymást vonzzák. Most, amikor viszonylag közel vannak ezek a kvarkok, akkor nagyjából úgy néz ki a dolog, mint az elektromos esetben. Amikor viszont messzebb húzom őket, akkor ezek az erővonalak összehúzzák egymást egymás közelébe. Tehát ezek a rugók, ezek már nem engedik széttágulni. Ezért van az az érdekes tulajdonság, hogy ha nagyon közel vannak egymáshoz a kvarkok, akkor a kölcsönhatás ahhoz hasonlít, mint az elektromosság. Ugyanazzal a matematikával írható. Ha visszanyúlunk az előző rajzig, rajzoltam ezt a tölcsért. A tölcsért itt igazából ilyen 1/R-es, és le kellene húzni a mínusz végtelenbe. Az elektromos kölcsönhatásnál egy ilyen 1/R-es potenciál van, ami a nulla pontba lemegy a mínusz végtelenbe, de a végtelenbe egy el simul. Most ez amikor kicsi a távolság, akkor úgy viselkedik, mint az elektromosság, tehát ilyen hosszú töltsére van, de amikor viszont megyünk a végtelenbe, akkor már nem úgy viselkedik. Elektromosság, mert ezek az erővonalak szétosztanak, és akkor mintha már ott se lennének, hogyha jó messze vagyunk egymástól, tehát egyre gyengébb a kölcsönhatás, 1/R négyzete, itt viszont nem, így összecsapódnak, és ott maradnak, és emiatt van ez a potenciál. Mi történik? Ez mint, hogy ilyen erővonal cső lenne. Nyújtsuk meg az erővonal csőt. Mi el lehet képzelni? Erővonal csőben ott az energia, hát, olyan, mint tényleg a rugó. Menjen expander. Nem, mert megpróbál megfeszíteni, akkor nagyobb energia van a rugóban. Nem, mert benyom energiát. Hogy lehet benyomni energiát? Küldök például egy külső részecskét, mondjuk egy elektron, vagy egy neutrinot, az nekiütközik az egyik kvarknak, és az kap hatalmas impulzus, hogy elkezd szaladni errefele. Ha szalad, akkor nyújtja a csövet. Azt gondolná az ember hagyományosan, hogy elszakad a cső, és akkor itt egy szabad kvark, ott egy szabad kvark, és almott egy Nobel-díjnak, aki felfedezte a szabad kvarkot. De nem ez történik, 50 éve keresik. Nem ez történik, nyúlik az erővonal, és egyre több energia van. Most mennyi energiát rakunk be? Elképzelhető, hogy több energiát raktunk be, mint 2x MC négyzet. Minek a tömegét kell bevírni a kvarkokét? Hogyha egy kvark tömegének, vagyis a kétszeres tömegének megfelelő energiánál nagyobb van most már ide bele összpontosítva, akkor itt ebből az energiából hirtelen keletkezik egy kvark-antikvark pár. És akkor ez az erővonalcső itt véget ér egy antikvarkon, és itt kezdődik a másik, és aztán utána ez megint szana szétszakad. És végül mit fogunk látni? Volt egy ilyen kvark-antikvark pár, adtunk neki energiát, meglöptük az egyiket, most ahelyett, hogy két szabad kvarkot kapunk volna, kapunk egy csomó ilyen kvark-antikvark párt. Egy ilyen objektum, egy kvark-antikvark pár, egy mezon nevű összetett elemi részecskének tekinthető, például a legegyszerűbbek a pi mezonok, és akkor itt egy ilyen egyszerűbb folyamatból hirtelen sok-sok pion lesz. Most elképzelhető, hogy itt nem egy kvark-antikvark pár volt, amiből kiindultunk, hanem három kvark együtt, ugye egy proton, de ott is az egyiket elkezdem nyújtani, nyúlik az egyik ilyen erővonalcsony, és szakadozik, és lesz belőle sok pion. Ezt hívják, ez egyszerűen kezdve pionizációnak, ezt látják a részecske gyorsítókban. Neki lőnek valamit, mondjuk egy elektronot egy protonnak, és akkor hirtelen szanszét repül, kb. 50 vagy nagyobb részecske, gyors időkben 1000 részecske, és azokat aztán utána számítógépes képfeldolgozással nézik, hogy ez jobb a kanyarodat, ennyi volt a impulzus, annyi volt a töltése, stb. Számítógép rekonstruálja, tényleg ebben a pontjában történt a folyamat, ilyen meg olyan részecskék keletkeztek, repültek erre arra, meg lehet mondani, és utána eldobják az egészet, mert ilyet már ismerünk, és keresik az új folyamatokat, amiket még nem láttak. Illetve, hogyha éppen statisztikát akarnak gyűjteni, akkor ezeket is feldolgozzák. Tehát ez a pionizációs folyamat. Jó, mihez hasonlít? Tehát a klasszikus fizikában az ember tanult ilyet. Ha egy mágnest el akarunk törni, hogy szeretnék egy északi pólust, meg külön egy déli pólust, mert el akarom adni, akkor mit látom? E ketté tőlem is lesz két darab mágnese, mind a kettőnek van egy északi, meg egy déli pólusa. Ez ahhoz hasonló jellegű folyamat. Na ezért nem lehet szétszedni a gluonok által összekötött objektumokat kvarkokra. És ugye itt már mindenféle hasonlatokkal, klasszikus modellekkel éltem, emögött az az bizonyos alapvető kölcsönhatás van, ami mindegyikben volt, hogy gluonok cserélődnek, és annak a matematikai részleteiből le lehet vezetni, hogy ez nem olyan, bár ugye mind a három alapkölcsönhatásnál az volt, hogy a alaprészecske kibocsát egy közvetítőt, vagy megelnyeli, de a háromnak egészen más jellegű tulajdonságai lesznek, ez a matematikai finomságukból kijön. Most mik azok, amik létrejöhetnek? Hát az egyik, amit itt lerajzoltam, ez egy úgynevezett mezon, tehát egy kvark-antikvark pár, és azt viszont már meg sem mertem rajzzal mutatni, tehát lehetséges, hogy három kvarknak az együttese is egy ilyen állapot. Na innen jön a szín hasonlat. Ahogy a három különböző szint jól összekeve fehéret kapunk, nyilván, hogyha pirosat antipirossal keverünk, az is piros, bár antipiros festéket nehéz kapni, az, bocsánat, az is fehér, de a piros-sárga és zöld együttesen is szinten. Tehát a három kvark együtt is alkothat egy kötött állapotot, amiből viszont kifele már nem lógnak ki elővonalak. És ez akkor a barion nevű objektum, ilyen a proton, meg a neutron, meg bizonyos nehezebb dolgok, hiperonok, meg hasonló részecskék. Most már nem mondom, hogy elemi részecskék, mert azok ezekben a még elemi kvarkokban vannak összerakva. Néhány éve, egy-kettő éve volt nagy szenzáció, hogy felfedezték, hogy vannak bonyolultabb kvark objektumok is. Például egy olyan, ahol ez a kettő együtt van. Tehát négy kvark és egy antikvark. Az összesen, ha jól számolom, az öt kvark, ez egy pentakvark. És ilyet találtak egyik részecske gyorsítóban. Egyik tanítványom 6 évvel azelőtt TDK dolgozatban kiszámolta, hogy vannak ilyenek. Még nem kaptam meg a Nobel-díjat. Szóval erre már voltak korábbi számolgatások, hogy ilyesmik létezhetnek, és mindenki kirögtek. Most megtalálták a részecskegyorsítókban. Ugye különben logikus, hogyha ez is semleges, tehát kifele meg ez is semleges, akkor valami bonyolultabbat is lehet. Lehetnek 6 kvarkos kötött objektum. Még mondok egy hagyományos hasonlatot. Úgy képzelték, hogy a kvarkok egy zsákba vannak. Tehát három kvark együtt jól megfér, meg egy kvark, meg egy antikvark, de négy kvarkos zsákok nincsenek. Ezt ugye nehéz elképzelni, miért pont így van, miért pont ilyen a zsák, de van 6 kvarkos zsákok. Vagy két kvark, két antikvark együtt egy zacskóba, az is jól elfér. Ezek ilyen semlegesek. Ugye az van mögötte, hogyha nem ilyen lenne, akkor kilógna belőle az erővonal. Hát elektronból is kilógnak az elektromos erővonal, Istenem, ki lehet számítani mennyi az energiá. De ebből kilógó, végtelenben nyúló erővonalnak végtelen nagy energiá lenne, tehát ilyesmi nincs. Ezért nem lehet szétszedni ezeket az erős kölcsönhatás által összetartott dolgokat elemibbekre. Na most ez ugye a részecskei állatkertjének az első ketrece. Természetesen van mindegyiknek egy antirészecskéje. Ugye, ami Dirac annak idején 1929-ben az elektronnal kapcsolatban számolt, hogy az elektronnak van egy antirészecskéje, arról kiderült, hogy ez általában minden részecskére igaz, tehát mindezeknek van egy antirészecskéje. Az elektronit úgy hívjuk, hogy pozitron, és akkor itt egy plusz jelet adunk, a többinél meg általában az, hogy valami hullámvonalat vagy vonalat tesznek a megfelelő betű fölé, és ez azt jelenti, hogy az összes töltése ellenkezőjére változik. Tehát az elektronnak az antirészecskéjének annak. Plusz egy az elektromos töltése, a neutrinói továbbra is semleges, de azért nem ugyanaz, mint az eredeti. Az U meg a D kvarkoknak, az anti-U és anti-D részecskének mindegyik tulajdonsága ellentétes. Mi több, hát ezt még kicsit nehéz elképzelni, a piros részecskének az antirészecskéje antipiros színű, stb. Hát ezt megint nem színbe kell elképzelni, és úgyse, hogy a pirosnak az antiszíne az a kék, mint a közönséges fizikában. Jó, tehát, Istenem, antipiros. No, ilyen típusú folyamatok vannak. Ez az úgynevezett első részecske generáció. Hogyha csak ennyi lenne a világban, akkor mindenki megnyugodhatna. A körülöttünk levő világot ennyiben meg lehet magyarázni. Tehát ami itt van, az ezekből épül föl, és a bennünk lévő kölcsönhatásokat, a körülöttünk lévő kölcsönhatásokat ezek a részecskék le tudják írni, meg tudják magyarázni. Egészen döbbenetes módon a természet ezt a szitút még kétszer megismét.
Tehát van még egy ilyen részecske generáció. Most történetekből nem úgy hívják, hogy elvesző, meg elkétvesző, hanem annak egy másik neve van. Fölfedezték, és csak jóval később jöttek rá, hogy az az elektronnak a rokona. Az, amit már emlékeztem, az a műon, az ugyanolyan, mint az elektron, csak nehezebb.
Annak, ahhoz is tartozik egy neutrino, azt meg úgy írják, hogy neutrinónak odaírják index, vagy a műonnak a neutrinója. Egy ideig vitatkoztak, hogy ez ugyanaz, vagy nem ugyanaz. Ugye a neutrinót olyan nehéz megfogni, arról már beszéltem, hogy hány millió fényév vastagságú fal kell hozzá, kicsit nehéz megépíteni, stb. De ezért időnként látnak, hogy fognak egy ilyet. Nem volt magától értetődő eldönteni, hogy ugyanaz, vagy nem ugyanaz. Kiderült, hogy nem ugyanaz. Na persze annak is van egy antirészecskéje, műonnak is. Aztán van egy harmadik generáció, ahol a harmadik ilyen párban egy taunak nevezett részecske, meg annak a neutrino, a tau neutrino, akik. A kvarkokból is van még egy generáció. Van egy olyan kvark, amit S-nek hívnak, strange, tehát ritka, furcsa részecske. Annak a párja, az meg a C, az a charm, amit múltkor emlegettem, hogy a műegyetemen nem lehet, vagy a műszaki könyvtárban nem lehet bájos részecskéket találni, mert nekik nem tetszett az, hogy ilyen furcsa neveket adnak nekik. Aztán később van egy harmadik részecske generáció, kvark generáció, ott megint nem jutott jobb eszükbe, beírták a zárójelben egyiket föntre, másikat lentre, fönt van az a top, az tető, vagy felső, bottom az meg fenék. Na most ez többeknek nem tetszett, ezért ha már B-vel jelölték, akkor később azt mondták, hogy a beauty, tehát szépséges. No. Szóval mindesetre újabb betűket vezettünk be, és te ezek is előfordulnak egy piros, meg a zöld, meg a sárga variációban. Senki nem tudja, hogy mire valók ezek. Tehát, hogy ha valaki tervezte a világot, akkor minek zöttyent a ceruza, és minek csinálta még kétszer ugyanazt, lehet, hogy benfelejtett az indigót. Mit tudom, szóval nem lehet tudni. Ennyi pont elég lenne a világnak a megmagyarázására. Most nyilván nem így van. Ez azt jelenti, hogy valahol nagyon alapvetően nem értjük még a világot. Tehát nem magától van. Nem azért van, mert eltévesztették. Ez az alapvető dolog, de mi csak egy szeletét, egy perspektívet látjuk, hogy egy vetületét látjuk a világnak. Nem értjük, hogy mire jó a természetben az, hogy ezek a dolgok ezek többször fordulnak el. Azt értjük, hogy ezek között mi a különbség. Ennek megvan a maga matematikája, a maga dinamikája, és értjük. Azt, hogy miért van ez még kétszer, azt nem értjük. De hát majd talán egyszer. No, milyen folyamatokat tudnak ezek az objektumok? Mindig ez az alapreakció. Tehát egy ilyen felespinő építőkocka részecske elnyel vagy kibocsát egy egész spinőtesi.
Ott van az részecske vagy hullám, mert nem
belül. Bocsánat. Mindegyik ilyen objektum egyszerre részecske meg hullám. Az, hogy éppen hullámvonalra rajzoljuk, az tök mindegy. Ha mindegyik objektumra érvényes a kvantumelmélet, és a kvantumelmélet mindegyik dologról azt mondja, hogy részecske is, meg hullám is. Tehát vannak neki ilyen tulajdonsága és olyan tulajdonsága. Tehát az ettől, hogy milyen részecskék vannak konkrétan, ettől teljesen független. Szóval amikor az ember azt mondja, hogy részecske, magyarul nincs megkülönböztető. Más nyelven azt mondják, hogy korpuszkula vagy hullám, és akkor az az objektum, ami olyan bonyolult, hogy együtt, az a particle, tehát az a részecske. Magyarul a korpuszkulát is, meg a partiklet is részecskének fordítjuk. Tehát amikor részecskét mondok, akkor az mindig azt jelenti, hogy az a bonyolult objektum, ami van részecskéket, hol hullámként viselkedik, csak ezt minden alkalommal nehéz elmondani. Jó? Tehát azt, hogy részecskét mondok, akkor ezt kell rajta érteni.
Még egy kérdés? Igen? Ha mondjuk tau kvarkokból épül fel mondjuk egy proton, akkor az nehezebb?
Az nem proton. Vannak olyan elemi részecskék, amik ezekből épülnek fel, és azok nehezek. Csak ide mindig alá kéne rajzolni ezt a másik két generációt. Teljesen igazad van. Na most ugye ehhez hozzá kell még tenni ugye a szabályokhoz azt, hogy ami nehéz, az szeretné, annak nagy az energia, az szeretne megszabadulni az energiát, és lebomlik az egyszerűbe. Tehát léteznek olyan folyamatok, hogy a nehéz dolgok kibocsátanak némi energiát, különböző részecskékben, és lebomlanak erre. Tehát a nehezebb generációk azok tartósan nem fordulnak elő a világba, hanem ideiglenesen. Hogy lehet ezt őket létrehozni? Úgyhogy a meglevő objektumainkat nagy energiájával felgyorsítjuk, egymásnak csapjuk, és akkor az energiájuk egy részét arra használják, hogy ezen részecskéknek a nehezebb verziójával alakuljanak át. Tehát az U-kvarkból, stb. Bizonyos esetekben S-kvark vagy B-kvark meg ilyesmi lesz, azokból létrejöhet ideiglenesen valami bonyolultabb izé, de fogja magát, és lebomlik, és kiadja az energiát, és visszamegy az alapobjektumokra.
Tessék.
Az itt nincs benne, arról külön akarok beszélni, mondtam, hogy, hogy még lehet nullás is, mint feltételezett. Tehát ebben a sémában nincs benne a részecskék között a sokat emlegetett Higgs. Az egy nullás spinű részecske, amit 20-valahány éve folyamatosan keresnek, és minden évben megígérik a gyorsítósok, hogy idén megtalálják. A gyorsító most éppen ki van cserélve, és most azért nem lehet ott kísérleteket végezni, mert Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületének a tagjai ott sétálnak lenne a gyorsítók, és addig nem lehet bekapcsolni a több millió voltot. De majd valamikor márciusban újra indul a gyorsító, és akkor majd idén is meg fogják igényelni, hogy felfedezik a Higgs-t. De a következő adáson sokat megbeszélik a Higgs-ről. Parancsol.
Ott, amikor mondtad, hogy ütköznek a részecskék, és akkor az energiájuknak az együttesét kell figyelembe venni ezt. Vektorosan kell elképzelni, vagy máshogy?
Négyes vektorosan, ugye az energia az nem vektor, de a energia és az impulzus együttesen egy négyes vektort alkot, és a relativisztikus négyes energia impulzus vektor az, ami összeadódik és megvalak. No most, ezek az elemi folyamatok, és ezekből össze lehet rakni egy bonyolultabbat, most csak úgy mutatok egy ilyen ábrát. Képzeljük el, hogy jön egy proton. Most, hogyha jobban megnézzük, a proton az miből áll? Kvarkokból. Miből? Egy D-meg, még egy D-meg, egy U-kvarkból. A D-kvarknak plusz kétharmad a töltése, az U-nak meg mínusz egyharmad. Kétszer kétharmad, meg mínusz egyharmad, az pont egy. Jó. Na most, ha jobban megnézzük, akkor itt mennek ezek a kvarkok. Közelébe oda jön egy elektron. Az elektron fogja magát, és ezzel a folyamattal kibocsát egy ilyen W-. És megy tovább egy neutrino. Jön a W mínusz, és bemegy a kvark, vagy a proton belsejébe, és ott találkozik az egyik D-kvarkkal, és egy ilyen elemi folyamat során a D-kvark elnyerje a W mínuszt, és akkor az ő plusz kétharmad töltése mínusz egyen megváltozik, és mínusz egy harmad lesz belőle, tehát a D-kvarkból lesz egy U-kvark. Most akkor a másik két kvark vidáma megy tovább. Akkor az eredmény az, hogy egy D-kvark plusz kétharmaddal, meg két darab U-kvark mínusz egy harmada, az összesen nulla. Ez egy olyan nehéz objektum, mint a proton, három kvarkból áll, csak az összetöltése. Nulla az a neutron. Most egy kicsit messzebbre megyek, hogy hátul ülök, akkor nem látom a részleteket. Azt látom, hogy bejött egy proton meg egy elektron, találkoztak, és kiment egy neutrino meg egy neutron. És régen ezt látták. Ez volt az alapfolyamat, ez amit felfedeztek. Ez volt a gyenge kölcsönhatásnak az egyik alapfolyamat. És aztán eltartott egy darabig, amíg ennek a matematikai leírásnak a bonyodalmaiból okoskodták, hogy ez nem egy egylépéses folyamat, hanem két elemi lépésre kell felbontani. És a két elemi lépést meg bonyolítja az, hogy az egyik objektum az nem fordul önmagába, hanem el van dugva egy nagyobb objektum belsejébe a protonba az egyik kvark. Na most, az ilyen típusú diagramokban az érdekes, hogy el lehet őket fordítani és másképp is nézni. Ugye már többször szerepelt a csillagfizikában, például ott emlegettem sokat azt a folyamatot, hogy egy neutron elbomlik protonra, és hogyha visszafele húzom a nyilakat, akkor változnak a dolgok. Tehát neutron el tud bomlani protonra, elektronra, meg egy antineutrinóra. Tehát, hogy anti vagy nem anti, ennek a diagramnak a megfelelő átrendezése lehet vizsgálgatni, az is egy hasonló folyamat. De volt már például arról is szó, hogy amikor a csillagfizikában két proton találkozik, akkor nem tudnak kötött állapotot létrehozni, hanem a proton átalakul neutron, akkor onnan kell olvasni, hogy kezdetben volt egy proton, akkor ezt megfordítom a nyilat, és akkor elektronból pozitron lesz, proton a pozitív töltését odaadja egy ilyen objektumnak, kibocsát egy antineutrinót, és neutron lesz belőle, és ez a neutron már egy másik protonnal kötött állapotot tud létrehozni. Tehát ez az elemi folyamat, amit aztán sokféleképpen lehet gyötörni. Az, hogy a diagramot forgatom, az annak felel meg, hogy a különböző típusú folyamatok matematikai leírása rokon egymással. Az egyiken végzett mérések eredményeiből épített elméletben lehet írni a másik típusú folyamatokat. Egyikből lehet következtetni a másikra. Azért mondják, hogy ugyanaz a folyamat másképp nézve. Tehát ezek nagyon sokféle gyakorlatban előforduló jelenségeket tudnak írni, és ez az alapfolyamata, és ez pedig erre a két elemi folyamatra vezethető vissza. Hasonló módon működik az elektromágnesség, az ebben a sémába beleillik. Az elektromágnességnél, az elektromágneses jelenségeknél a kibocsátott vagy elnyelt objektum a foton. Ott ugye az nem változtatja meg az objektumnak a azonosságát. Az elektron kibocsátott a foton, más energiájú, más impulzusú, de továbbra is elektron marad. Ez mégis elnevezés kérdése, hogy hát így nevezték el. Jó, elektron kibocsátja a fotont. A fotonnal aztán például sok minden történhet. Például megtehetheti azt, hogy kelt egy kvark-antikvark párt. hogy a fotonnak nulla az ösztöltése, kelt egy D-kvarkot, meg egy antidét, ezeknek az ösztöltése nulla. Minden töltése nulla. És egymással ellentétes, tehát összességében nulla. És ezt lehet tovább bonyolítani, és ezek a kvarkok, mivel hogy majd mindjárt lesz szó, ezek össze vannak egymással csatolva, önmagukban nem tudnak szétrepülni, további egyéb bonyodalmakat okoznak, és akkor egy részecske, zápor keletkezik egy ilyen folyamatból. A legnagyobb gyorsítókban mostanában ez történik. Elektronokat, pozitronokat gyorsítanak, azokat beleütköztetik atommagokba, és az atommagokban végbe mennek ezek a ilyen jellegű folyamatok, hogy az elektronból kibocsátott fotonok, részecske, antirészecske, párokat keltenek, aztán jönnek a további bonyodalmak. Most az a matematikai séma, amivel az elektromágneses kölcsönhatást leírták, az már megvolt az 1949-es-71-es években, ki is azt adták ért az 50-es években a Nobel-díjakat, Feynmannak, Dysonnak, meg a többieknek. Tehát ez működött, ez nagyon jól működött. Erre az elméletre Fermi annak idején fölírt egy modellt, aztán kiderült, hogy az nem jó, matematikai gondok voltak vele, és már az 50-es években felmerült, hogy az két egyszerűbb lépésből áll, tehát visszavezetett olyasmire, hogy a fizikai és a matematika fejlődésének hajtóereje a konzervativizmus. Az ember megtanult egyszer valamit, azt alkalmazni akarja ott is, ahol eddig még nem vált be. Hát ez olyan jól beállt ez a séma az elektromágneseknél, írjuk le ugyanúgy az újat is. Ha nem ment, akkor majd törjük a fejünket. De hát itt éppen ment. Megpróbálták így leírni. Jöttek a mindenféle bonyodalmak, és a részletek kidolgozása után ezek ezt a 73-ban azt mondták, hogy föl lehet építeni egy ilyen tisztességes elméletet, amiben egyformán van leírva a gyenge meg az erős kölcsönhatás, vagy gyenge meg az elektromágneses kölcsönhatás, de nem elég ezt a gammát, a fotont és a W-t beletenni, W írta le ezt az ismert folyamatot, hanem kell még egy újabb objektum, a Z részecske, ami olyan, mint a W, csak semleges. Milyen típusú folyamatokat tud ez leírni? Tessék elképzelni például azt, hogy jön egy neutrino, a neutrino kibocsát egy Z-t. Akkor a neutrino önmagában is neutrino marad. A Z elnyelődik a protonba, és ott az egyik D-kvark elnyeli, az továbbra is D-kvark marad. Mindenkinek megmaradt az egyedisége, csak az energiája vagy az impulzusa változott meg. Mi ez? Jön egy részecske, meg a másik részecske, energiát és impulzus cserének, ezért más irányba mennek tovább. Szóródnak, olyan, mintha ütköznének és visszapattannának egymásról. Most ilyen folyamatot korábban nem ismertek. Ez ennek az elméletnek a jóslata volt. Akkor volt matematikai a konzisztens, hogyha korábban logikusan kiokoskodott W részecskék mellé még bevezették a Z-t is. És amikor azt mondták, hogy kellene egy ilyen folyamatnak, és ezt elkezdték vizsgálni, utána ezt megtalálták a részecske gyorsítókban, hogy neutrino protonon szóródik, ez semmi más típusú folyamat nem tudja leírni, se az elektromágnes, se a W-s. Ez volt az első bizonyíték arra, hogy ez az új elmélet, ez működik, és nem csak az eddigi dolgokat tudja egyetlen sémába foglalni, hanem új kísérleti jóslatokat is tud adni. Ez volt a nevezetes semleges gyenge áram. A neve az esetleges, ugye ezt úgy is elképzelhetjük, amikor itt az elektronról átmegy ez a W részecske, hogy ez visz magával elektromos töltést, tehát itt valami áram folyik, viszi az elektromos töltést, és ez a gyenge kölcsönhatás. Most ez ugyanaz, csak semleges, mert nem viszi a töltést, attól még áramlik. Ha valaki hallotta mostanában az internet tele volt egy éve, meg most megint, hogy magyar tudósok felfedezték a semleges gyenge áramot, és azzal ilyen meg olyan néz, annak ehhez semmi köze. Sőt, annak általában semmi köze. Tehát ez nem az. Mindesetre függetlenül, hogy mit fedeztek fel, ezzel a névvel, ami foglalt, ezzel való visszaélésről van szó. Tehát semleges gyenge áram az ez. Ezért aztán meg is adták a Nobel-díjat. Ez az elmélet, ez aztán jósolt mindenféle dolgokat. 83-ban kísérletileg felfedezték ezeket a W meg Z részecskéket. Tehát meg tudták mondani, hogy milyen folyamatban keletkeznek ezek az objektumok. Annak idején összesen 5 darab részecskét mértek. És azért az 5-ért már kaptak Nobel-díjat néhányan. Ma úgy vannak beállítva már egy részecske gyorsítók, hogy másodpercenként 100 milliárd ilyen részecske keletkezik. Hát nyilván, amíg az ember nem tudja, hogy kell beállítani a paramétereket, kísérletezgetek, próbálkozik, erre, arra, amara, egyszer csak bejön. Most már tudom, hogy kell beállítani, most már csak megmondom a technikusnak, hogy csavarja oda a potmétert, és akkor létrejönnek az ilyen részecskék. És ezekkel most már végzik a további kísérleteket, és másféle részecske reakciókat. Hát ez most már bizonyíték. Ennek az elméletnek az egyik nagy bizonyíték az volt, hogy ezeknek a megjósolt részecskéknek a tömege annyi volt, amit az elmélet mondott. Tessék megint menjél előre gondolni. Itt nem a építkezés sémája volt, hanem az elmélet megjósolt bizonyos objektumokat, és azoknak meghatározott tulajdonságot, és stimmelt.
Na nézzük, hogy mivel különbözik, mivel hasonlít az erős kölcsönhatás. Amint hagyományosan erős kölcsönhatásnak hívtunk, ugye az, ami magerő címén szerepelt korábban. Tehát az a atommagot alkotó objektumok közötti erő. Ez nagyon bonyolult. Ennek nincs, és nem is volt, és jó ideig nem is lesz részletes elmélete. Tehát ez volt annak, amit mi erős kölcsönhatásnak hívunk, ez van a mélyén, és akkor a hagyományos erős kölcsönhatás ennek a maradék effektusa, tehát az így lezárt, összerakott barionoknak a Istenem, hogy nyújjunk át egymás gulonterébe című további effektusa. Na itt vannak a részecske generációk, amit emlegettem, tehát ez, amit ismerünk, és ebből minden megmagyarázható. Következő generációban van a műon meg annak a neutrinója, illetőleg a C és az S nevű kvarkok, a harmadik generációban pedig a tau meg a Z neutrinója, illetve a top és bottom részecskék. Odaírtam, hogy vajon folytatódik ez tovább. A jelenlegi részecske gyorsítók itt járnak, hogy ezek egyre nehezebbek. A tau részecskét 76-ban fedezték fel. Azonnal fölmerült, hogy van-e neki neutrinója, hiszen annyira hasonlított a többihez. Ott voltam, amikor bejelentették a tau részecskét, és rögtön folyt a nagy vita, hogy akkor biztos van neki egy neutrinója. Hasonlóképpen akkoriban fedezték fel a bottom részecskét. De a topot még nem. Mondták, hogy hát majd jövőre felfedezzük, és akkor hosszú ideig nem volt. Nyilván, amikor az elmélet, mert mindenki biztos, hogy lesz valami, de hát még csak nem akar betöltődni a luk, akkor a publikációs kényszer megszűri az ösméket, hogy hát, ha az nincs is. És akkor születtek a topless elméletek, olyan kvark modellek, amikben nincsenek top részecskék. És egy csomó ilyen átmeneti dolog volt. Annak én tőlem az egyetemi vizsgán megkérdezték, de én hiszek egy volt, hogy szerinted van top részecske? Mondtam, hogy szerintem van. Jó, akkor te nem vagy topless hívő, tehát valami ilyesmi dolgok voltak annak idején. Na hát minden esetre azt is ötször jelentették be, legutóbb szintén két vagy három éve mondták, és most már végleg megtalálták, tehát ez a séma, ez lezárult, és akkor így is jelent meg a internet, hogy most már kiteljes az elemi részecskék táblázata. Nyilván van még egy objekt, amiről az előbb Attila kérdezett, a Higgs részecske, ami nincs benne, ami valahogy az egész háta mögött lebeg, és segít őket ellátni alapvető dolgokkal, mint a tömeg. Erről a következő héten fogok beszélni, tehát most itt akkor még azt az extra dolgot, a Higgs, ezt most nem nagyon emlegetem. Ugye ez itt az egyik fele, és mindegyiknek még ide kéne rajzolni az antirészecskét. Láttuk, az alapfolyamatokban vannak ezek a... Hol volt? Itt. Tehát ez nagyon gyakran van, hogy egy foton kell, egy részecske antirészecskét. Ez nagyon jó, és nagyon egyszerű folyamat. A fotonnak nulla a mindegyik töltése, ezért legegyszerűbb dolog neki részecske-antirészecske párt kell tenni, mert akkor nem kell osztani, hogy ebből a töltésből egy pozitív, meg másfél negatív, mert mindenből csináljunk egy részecske-antirészecske pártot, az nagyon egyszerűen megy. És akkor fölmerül a kérdés, hogy nagyon jó, hát akkor hol vannak az antirészecskék? Hát nyilván itt vannak, hát minden odarajzolgattam őket, szóval a részecske fizikusoknak egy pozitron az épp olyan, mint egy elektron. Egy szilárdtest fizikusnak nem. Szilárdtest fizikus az elektronokkal dolgozik meg, atommagokkal, pozitronokkal nagyon ritkán találkozik. A köznapi anyagban nincs itt az antianyag. A köznapi anyag az az egyik fajtáját tartalmaz a részecskének, hát nyilván azt hívjuk részecskének és a többit antinak.
Hogyha éppen fordítva, akkor azt hívnánk antirészecskének.
Ezen az alapszinten nagy a szimmetria. Mondtam már, hogy amikor Dirac kiszámolta az elméletbe, akkor először azt hitték, hogy az elektron antirészecskéje a proton, hiszen azt ismerték, és az pozitív töltés. De az jött ki az elméletbe, hogy annak ugyanakkor a tömegűnek kéne. Sőt, a minden tulajdonsága ugyanolyan, csak időnként vannak előjel különbsége. Tömegben nincs az, hogy az mindenkinek pozitív tömege van. Tehát ugyanolyan. És az összes többi kísérletnél, amikor aztán később az 50-es években elkezdték felfedezni a részecskék antirészecskét, antiprotont, antineutron, aztán a keltett új egzotikus és csak rövid ideig létező részecskének és mindegyiknek megtaláltak az antirészecskét, illetve elkezdték őket elméleti sémába illeszteni, akkor is fennállt ez a különbség, mindegyiknek ott az antirészecskéje. Na jó, hát mondhatjuk, hát Istenem, a világegyetemben éppen nincsenek részecskék, ha nagyon akarjuk, akkor létre lehet hozni, mondjuk itt plazma sincsen, melegíteni kell, gyufát gyújtani, hogy plazma legyen, de lehet, de éppen nincs.
Ennél az egy kicsit durvább a helyzet, hiszen a világegyetemről most az összrobbanás modellből tudjuk, hogy hajdan
ott volt az az állapot, amikor nagy volt az energia, meleg volt, nagy energiai fotonok meg egyéb objektumok szaladgáltak, és azok kelthettek.
ilyen részecskéket, és ugye a kozmológiai Murphy törvény szerint, hogy amit nem tilt megmaradási törvény, az meg is történik. Tehát nem csak kelthettek, hanem keltettek is antirészecskéket. Ott voltak az antirészecskék. És akkor jön a kérdés, hogy hova lettek. Na, akkor most fóliát cserélünk.
Hát még egyszer, ugye
itt nem is van már is.
A antirészecskéknek a töltései ellentétesek, és a tömegük viszont egyforma. Ugye a nagy bum környékén, csak egy egyszerű folyamatot lerajzoltam, jött egy gamma foton, keltett egy kvark antirészecske, antikvark párt, ez itt kibocsátott egy gluont, az ugye töltött volt, az kibocsátott később egy fotont, ez itt később keltett egy újabb kvark antikvark párt, azok mellett közben gluon cseréltek, akkor ez a foton itt elektron pozitron pár ráment, de azok újból találkoztak, és egyben a foton, ezt a fotont később elnyelte ez a kvark, lehet folytatni. Szóval ilyen elemi folyamatok vannak, ha valaki nagyon mazahista és nagyon szeret integrálni, akkor ehhez föl tud írni kb. Egy két könyv oldalnyit betöltő képletet, aminek alapján ki lehet számítani ennek a folyamatnak a valószínűségét. Szóval erre vannak receptek és vizsgáztatásban. Szóval vannak ilyesmi. Mi történik, amikor meleg van, akkor ezek a folyamatok ott vannak. Teljesen szimmetrikusan szerepelnek a részecskék meg az antirészecskék. Hogy amikor annak idején Gamow bevezette a forró univerzumnak a hipotézisét, azt meséltem, hogy az azért volt, mert meg akartam magyarázni a kémiai elemeknek az eredetét, hogy honnan vannak a különböző atommagok. Ha nagyon meleg volt, akkor bizonyára olyasmi volt, mint most a csillagokban, valamíg az univerzum kezdeti korszakában, akkor egyszerű protonok reagáltak, egyesültek és tettek belőle nehéz atommagot, hanem a világegyetem leült, és itt elég van mindenféle kémiai anyagok atommagjaival, azok befogták az elektronokat, meg vannak az atomok, lehet kémiát csinálni. És értem, hogy ez kiderült, hogy ez nem így van, tehát ez a fúziós lépés sorozat, ez eljutott a lítium, még belül még, de berillium nem megakadt, és nem ment tovább. És a csillagoknak nagyon speciális, hogy látta kiderített mechanizmusra van arra szüksége, hogy túllépjenek a berillium csapdáján, ugye, mert a berillium 8-os nem létezik, és ahhoz, hogy a szénatommagok meg a nehezebbek létrejönnek, ahhoz mindenféle ravasság kellett. Tehát ez a folyamat így nem volt. Ugye, tehát Gamow azt kitalálta, hogy valamikor meleg volt. Mert azzal sok mindent meg lehet magyarázni. Na, de akkor az ember már nem áll meg. Követjük tovább visszafelé a folyamatokat. Régebben meg még melegebb volt. A nulla pontban formálisan azért, hogy végtelen meleg volt. Akkor a nulla meg a atommegreakciós, körülbelül 3 perccel a bomb utáni korszak között valamikor olyan meleg volt, hogy ezek a folyamatok is végbe mentek. Nagyon gyorsan, tehát hogyha megfelelő skálán számítjuk, ez hosszú és fontos szakasza volt a világegyetem történetének. Tehát itt volt, hogy fennállt a termodinamika egyensúly. Csökken a hőmérséklet, akkor ennek megint megvan a külön elmélete, most ezt nem részleteztem, itt hajlan, amikor nagyon meleg volt, akkor még a kvarkok és antikvarkok messzire tudtak szaladni. Nagyon durván szólva. A világegyetem még kicsi volt, tehát kisebb volt, mint egy proton. Ugye most csak a proton belsejében tudnak szaladgálni a kvarkok, antikvarkok. Meg a gluonok, nem tudnak messzebb menni. Amikor a világ ilyen kicsi volt, akkor az egész világban tudtak szaladgálni. Ha már túl nagy lett, akkor ez nem ment, és akkor történt az, hogy szétszakadt ez az ős anyag ilyen cseppekre, tehát külön váltak az egyes protonok. Attól kezdve a kvarkok már, meg a gluonok már csak ezeknek a belsejében mocorogtak, és onnantól kezdve már ilyen új egység, most már egy proton képez egy egységet, és az reagál a másik protonnal, meg hát antiproton, meg egyéb ilyen nézik. Olyan, mint később, amikor létrejönnek az atomok, illetve még később a csillagok, meg a galaxisok, akkor már a nagy billiárdban már azok képezik az egységet. Tehát itt akkor a következő lépésben ezt annyiban kell módosítani, most már nem kvarkok, antikvarkok, hanem proton-antiproton párok keletkezhetnek, és azok tudnak egy további reakcióban részt venni. De van ott mindenki.
És most én az, amit a múltkor meséltem, a termodinamikai egyensúlynek az általános törvényei, azok azért szépek, mert nem érzékenek a részletekre. Ha felteszem, hogy termodinamikai egyensúly van, akkor ki tudom számítani, hogy a jelenlévő objektumokból mennyi van ott. Nem érdekes, hogy milyen mechanizmus, lényeg az, hogy vannak folyamatok, és azok beállítják az egyensúlyt. Az egyensúlyra van egy képlet, ezt a módkor is rajzolgattam, a Boltzmann formula megmondja, hogy a különböző tömegű objektumokból mennyi van. Kisebb tömegűeket könnyebb kelteni, azokban több van.
Ennél jelöltem a részecskék számát, az adott térfogat egységben levő elektronok száma sokkal nagyobb, mint a protonok száma, mert a protonok nehezebbek, mint az elektron.
Most itt közben egy exponenciás függvény, tehát a proton az 2000-szer nehezebb, mint az elektron, de nem 2000-szer annyi elektron van, hanem sokkal-sokkal több az exponenciás függvény. De a protonoknak, meg a, vagy az elektronoknak, meg a pozitronoknak száma viszont ugyanaz, hiszen azok egyforma tömegyek. Ugyanúgy az antiprotonok és a protonoknak a száma is ugyanaz. Tehát az anyag is antiák szimmetriája is fennáll. Mi történik később, amikor az anyag hűl? Akkor a protonok, antiprotonok találkoznak, fotont alkotnak. Foton az, itt mondjuk létrehoz egy elektron-pozitron párt, stb. De proton-antiproton már nem tud létrehozni. Mert ahhoz sok energia kell. Ennél is hova tette az energiáját ez a foton? Mert ugye ő hordozza a proton-antiprotonnak az energiáját. Miért nem tud ő foton? Újabb proton-antiprotont kelteni. Egyrészt mondhatjuk, hogy tud. De most már egyre kevesebben vannak olyanok, akik ilyen folyamatból keletkeztek, mert egyre csökken a hőmérséklet. Másrészt mondhatjuk azt, hogy például egy ilyen folyamat során, ez itt kibocsátott egy újabb foton, ezért ennek már kevesebb energiája van, mint ennek, ami bejött. De van egy még súlyosabb dolog, ha visszagondolnak, amit a múltkor a hősugárzásról meséltem, világegyetem tágul és hűl, a fotonok hullámhossza nyúlik vele, nyúlik a hullámhossz, meg reciprok, a frekvencia csökken, és a frekvencia valamányos az energia. Miközben terjed a táguló világban, minden foton veszti az energiáját. És hogyha korábban volt neki elég energia részecske-antirészecske párkeltésére, később ugyanannak a fotonnak már nem lesz. Mi van az energia megmaradással? Ezt is megbeszéltük a múltkor, az általános relativitás elmében nem érvényes az energia megmaradás, hogy globálisan, tehát ez nem kell meglepődni. Tehát mindesetre a táguló világegyetem, mert előbb-utóbb érkezik az a korszak, amikor egy átlagos foton már nem képes proton-antiproton párt kelteni. Akkor mi történik? Ez az oda-visszamenő folyamat egyik irányba megy, másik irányba nem megy. Proton-antiproton pár kelt fotont, és újabbak meg nem keletkeznek. Elmegy egy irányba a folyamat. Ebből azt következik, már nem merem azt mondani logikailag, de azt következik, hogy a proton-antiproton párok mind megszűnnek, és nem marad egy proton se. Ezzel szemben itt bennünk van néhány proton. Antiproton meg egy se. Hova lett dolog. Megyünk tovább, akkor mi történik? Később az elektron-pozitron pároknak is meg kéne ismételni ezt a játékot, azokból is ugyanannyi volt. Amikor a hőmérséklet tovább csökken, ugye már jóval lejjebb vagyunk, tehát a 2000-szer kisebb hőmérsékletnél, múltkor kiszámoltuk, hogy kb. 1 milliárd fok körül van, akkor amikor az elektron-pozitron párok keltéséhez még elég energia van a fotonoknak, annál kisebb hőmérsékleten már nem keletkeznek újabb elektron-pozitron párok, fogják, megsemmisítik egymást, plusz nem marad egy elektron sem. Ezzel szemben itt van bennünk néhány elektron. És ez a kérdés, hogy hova lettek, van bennünk néhány proton, meg van néhány elektron, hova lett a megfelelő antianyag? Ez az antianyag titka. Mióta egyrészt tudjuk, hogy minden részecskének van antirészecskéje, másrészt komolyan veszük a nagybomb hipotézist, hogy régen meleg volt. És a Gamow hipotézist továbbívja, nem csak olyan meleg volt, mint az atommagok keltésére a csillagokba, hanem még annál is melegebb. Hogy termodinamika egyensúly volt, és a fotonok részecske-antirészecske párokat keltettek, azóta ez a probléma súlyosan nehezedik a kozmológiára, hogy hova csodába lett az antianyag. A részecskefizika alapelmélete azt mondja, hogy szimmetrikusan kell lennie, viszont a kísérletény azt mondja, hogy nincs itt szimmetrikusan. Hát erre nyilván az ember kitalál mindenféle ötletet. Van egy magyarul is megjelent könyv, egy Omnész nevű csillagásznak és fizikusnak a könyve, a világegyetem mélységeiben, azt hiszem az a címe. Ő az egyik nagymestere volt ennek a saktábla univerzum hipotézisnek. Ez nem is olyan régen, a 60-as, 70-es években volt divatban az elmélet, és a könyv az van, a 70-es évek végén jelent meg magyarul. Azt mondja, hogy a világegyetem olyan, mint egy saktábla, a fekete-fehér helyett protonos és antiprotonos tartományok helyezkednek el, persze ezt most térben kell elképzelni. Miért is? Hát mindig arra hivatkozunk, mint a múltkor volt, hogy a termodinamikai egyensúly a statisztikus. Átlagosan egy adott térfogatban ugyanannyi részecske, meg antirészecske volt. De ténylegesen, hát sose pont annyit, tessék dobni kockával 2 milliószor, biztosan nem 2 millió per 6-szor kapjuk a hatost, hanem egy kicsit több vagy egy kicsit kevesebb, erre megint megvan a matematika, hogy mennyivel több vagy mennyivel kevesebb a várható. Hát itt is az történik, hogy most nem tudom mennyire látszik, hogy rajzoltam zöld meg kék pöttyöket, véletlenszerűen, és véletlenül az jött, hogy 2-vel több kék pötty van, mint zöld. Most, hogy ezek itt párosával megsemmisítik egymást, akkor abban a térfogatban maradt 2 kék pötty. másikban meg a zöldből volt egy kicsit több. Megsemmisítőköket párosával maradt egy zöld pötty, plusz még egy csomó sugárzás. Az egyik tartományban a kékből vagy a protonból van több, másikban meg az antiprotonból. Nyilván a szimmetria miatt, ahol protonok maradnak, ott megmaradnak a megfelelő elektronok is, mert az eredet, egész anyag az eredetileg semleges volt. Tehát ahol kicsit több proton volt, mint antiproton, ott túl sok lenne a pozitív töltés, tehát ott az elektronok vannak túlsúlyban a pozitronokhoz képest. Végig miután mindenki meghalt, ugye, mint a Hamlet végén csak a sírások maradnak életbe, tehát körülbelül olyan, akkor a maradék túlélők azok utána új kolóniát alapítanak, és akkor a megfelelő protonok megfogják a megfelelő elektronokat, és létrejönnek a hidrogénatomok. Plusz ott egy csomó foton. Most nyilván mivel statisztikus, ezért az egyik tartományban az protonok, másik tartományban meg az antiprotonok győznek, tehát valamilyen saktálba vagy mélysejt, vagy amilyen szerkezetben jönne létre a világ. Nagyon logikus álláspont volt azt gondolni, hogy pontosan ez rajzolja ki a galaxisoknak a körvonalát. Ahol nagyjából vegyes az anyag, ott minden szétsugárzott, nem marad, ahol kicsit több volt a proton, ott marad némi hidrogén, abból összeáll egy ilyen felhő, és az egy galaxis. A szomszédban meg ott egy antigalaxis, antianyagból lett a galaxis. Ez szerint nem illik elutazni a Andromeda ködbe és kezet nyújtani az ottaniak, mert nem biztos nagy robbanás lesz belőle. Ez logikus elmélet volt. Csak ugye az ördög mindig a részletekben lakik, amikor utána számoltak annak, hogy mekkora is lenne egy ilyen tartomány, akkor nem akart kijönni. Vagy túl kicsi, vagy túl nagy. Ugye erre a fluktuációra mindenféle hipotéziseket kellett feltenni. Azért, hogy ilyen centiméter nagyságú tartományok alakulnak, tehát van egy centiméteres méretű dolog, akkor több a proton, meg mellette egy centiméteres van meg az antiproton. Ilyen kicsi galaxisokat vagy nehéz elképzelni. Vagy pedig sokkal nagyobbakat, de akkor valami olyan mechanizmus kéne, ami ezen a véletlenül túlemelkedve még szétválogatja a részecskéket meg az antirészecskéket. Tehát lenne olyan tendencia, hogy a protonok vonzák egymást, nem elektromosan, mert taszítják, és külön az antiprotonok is vonzák egymást, és egymást meg a proton az antiproton taszítja. Hasonlóval szeret összegyűlni. És onnéz ezt mondta, hogy van ilyen, és ezért megpróbálta pusztán ebből a kozmológiai tényből, hogy a mi galaxisunk nagyjából anyagból van, és nincs benne antianyag, ebből kiokoskodni, hogy hát kellene egy olyan részecske fizikai folyamatnak, hogy az anyag és antianyag szeparálódáshoz vezet. Részecske fizikusok ennek semmi nyomát nem találták. És ami ennél durvább, a csillagászok se. Ugyanis tessék elképzelni ezt a térképet, ez emlékeztet Európának az első világháború előtti térképéhez. A kék szövetség és a zöld szövetség úgy saktáblaszerűen helyezkedik el, és mindenhol a határon határvillongások vannak. Határvillongások azok itt nagyon határozottan, nagyon egyszerűen detektálhatók, ugyanis határon gyorsan mozgó elektronok meg pozitronok lennének az anyagból és az antianyagból álló galaxisnak a határ frontján, és amikor egy elektron meg egy pozitron találkozik egymással és gamma sugárzással alakul, akkor ki lehet számítani, hogy mekkora energiájú gamma fotonnak kell keletkezni. Ez szerint azt tapasztalná az ember, hogy a frontról jönnek mindig a hadijelentések, a galaxisok közti frontról érkeznének ezek az adott energiájú gamma felvillanások. A galaxisok belsejéből ének nem kéne érkezni, mert ott egyfajta anyag van, ott nincs ilyen annihilációs folyamat, a határvonalakról viszont igen. Tehát ugye kirajzolná a gamma felvillanások térképe, kirajzolná ennek a tartományrendszernek a határ. Semmiért nem tapasztalni. Azóta már mértek néhányat, tehát nem arról van szó, hogy nem tudják fogni a műszereink ezeket a világosokat, találni néha az űrből ilyen elektron-pozitron annihilációban származó világos, de rettentően ritkán. Szó sincs arról, hogy állandó feszültségek vannak, és mindenhol ez a folyamat megy, szó sincs arról. Azt mondhatjuk, hogy igen nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy az általunk jelenleg belátható világegyetemben, tehát az ugye nem egy galaxis, hanem 100 milliárd galaxis, 13 milliárd fényév sugarú gömbön belül lényegében nincs antianyag. Itt ott bizonyos, nagyon nagy energiájú helyi folyamatok, szupernova robbanások, környéken erős mágneses térben, stb. Létrejönnek itt ott antianyag darabkák. De globálisan nincs, pedig milyen szép lenne. Ugye mindenki tudja, hogy az antianyag ugyanúgy viselkedik, mint a közönséges. Az antihidrogén atom az olyan lenne, hogy egy antiproton körül keringen egy antielektron, tehát pozitron. Mi több, ezt már meg is csinálták. hogy a Földön tudunk részecske fizikai folyamatokban gyártani antirészecskéket. Hát legkönnyebben nyilván elektronnak, mert legkönnyebb részecske annak az antirészecskét, a pozitront. Sőt, ezt annyira tudjuk gyártani, hogy például a pozitron emissziós tomográfiában ezt gyakorlatban használjuk, a pozitronokat. Antiprotonokat részecske gyorsítókban lehet létrehozni. És ugye a vákuumban a részecske gyorsítóban, ha ügyesek vagyunk, akkor nem megy neki a cső falának, és az ottani protonokkal nem annihilál, hanem szépen körpályán áll, aztán kering. És ha elég ügyesek vagyunk, akkor például sikerül pozitronokkal összehozni. Néhány éve volt nagy szenzáció, hogy a CERN-ben létrehoztak először antihidrogén atomokat. Tehát az antiproton köré beállt körpályára az antielektron, és ott akkor úgy viselkedett a hidrogén. Nyilván nem volt olyan mennyiségben, hogy antilufit lehessen vele tölteni antihidrogénnel. Néhány mikromásodpercig létezett. Most azon kísérleteznek, amikor éppen van erre pénzben, ez olyan periférikus kutatás, hogy olyan mennyiségben létrehozzák, hogy már lehessen például kémiai kísérleteket, vagy spektroszkopiai kísérleteket végezni. Az elmélet azt mondja, hogy ha az antihidrogént gerjesztem, akkor az antielektron magasabb pályára ugrik, aztán visszaugrik és kibocsátja a sugárzást. A fotonnak az antirészecskéje maga a foton, tehát nem lehet a sugárzáson megkülönböztetni, hogy most antifotont bocsátott ki, antianyag ugyanazt a fotont bocsátja ki, de a spektrumát meg lehet mérni. Ha igaza van az elméletnek, akkor ugyanakkor a frekvencián sugárzás bocsát ki az antihidrogén, mint a hidrogén. Mindenki leteszi a nagy esküvén is, hogy ugyanakkor átmer a antihidrogén az ugyanolyan, de nyilván a fizikában a kísérlet dönt. Tehát ezt majd akkor lehet pozitívan állítani, hogyha megcsinálták, tehát annyi ideig tudják azt a néhány nyomat antihidrogénatomot tárolni, hogy még be lehet sugározni fénnyel, gerjeszteni, aztán a kibocsátja a sugárzást, és megint hogy így tényleg olyan volt. Az még nagyon odébb van, amikor majd a Star Trek űrhajójában egymástól lopkodják az antihidrogén tartályokat a különböző űrhajók meg, és viszont ott még nem tartunk. De létre tudnánk hozni ilyeneket. És akkor lehet tovább gondolkodni, hogy egy olyan galaxisban, ami tisztán antianyagból van, ott antiprotonokból és antielektronokból felépülő atomokból lehetne kőzet, víz, élőlény, stb. Antiírásvetítők meg egyebek, szóval lehetne ilyen előadásokat tartani, és ők azt keresnék, hogy hol vagyunk mi. Hogyha ez a kép lenne, akkor ez nagyon jól megférne a logikánkkal, vagy hát nyilván, ha ez szimmetrikus, akkor van ez is, van az is. Másrészt nagyon jól megférne számos világvallásnak, a kereszténységtől a marxizmusig, a mindenkinek az ilyen dualisztikus, ellenségképes, jók, rosszak, stb. Ellentét párra épülő világnézetével. Ezt annak ide ez divatos volt ez az ember. De a tények nem ezt mutatják. Nincs körülöttünk antianyag, hova csodába lett? Hát lehetne azt mondani, hogy kezdetben nem volt ugyanannyi mennyiségű proton, mint antiproton. Kicsit több volt a proton, mint az antiproton, ezért amikor szétsugároztak, akkor mindenhol ez a helyzet valósult meg, és sehol se ez. Na de mi az, hogy kezdetben? Ha úgy indulna a világegyetem, hogy teremtünk valamit, legyen benne ennyi darab részecske, annyi darab antirészecske, stb., akkor utána társasjátékot játszani, az ember leszóriasak figurákat a táblára, neki feláll, és akkor megnézzük, hogy milyen állások létésben játszunk, és akkor például valaki meg három fehér királya, még ez is lehetne. Ez egy furcsa kezdőállapot, hogyha így kezdjük a játékot, nem törvényszerűen, hanem valamiféle véletlenül, akkor nyilván belefér. Véletlen nem mindent meg lehet magyarázni. Miért vagyunk itt ennyi? Hát véletlen, stb. Így ki lehetne dumálni. Na de egy ilyen aszimmetrikus kezdeti feltétel, valaki annak ide úgy fogalmazta, hogy az Úristen bal lábbal kelt föl, tehát az egyik típusú részecskéből, ami a bal lábához ott közelebb, abból többet teremtett. Ez oké lenne, csak hát nem ez a helyzet, mert hiába csináltak, vagy nem csináltak kezdetben ennyi meg annyi részecskét, tudjuk, hogy volt a világegyetemben az a bizonyos korszak, a termodinamikai egyensúly korszaka, ami arra jó a termodinamikai egyensúly, hogy a múltnak a nyomait elmossa. Akkor beáll a hőhalál, akkor struktúrálatlan lesz az egész, az összes információ elveszik, a korábbi helyzetre vonatkozó információk megszűntek. És amikor utána ebből, ha ügyesek vagyunk és feltámadunk a hőhalálból, ebből létrejön egy új struktúrarendszer, az már ennek a termodinamikai egyensúlynak a nyomait viseli. És láttuk az előbb, hogy annak a törvényi alapján egyforma mennyiség anyag meg a törvény volt. Hiába kavarjuk, ez beállítja a termodinamikai egyensúly a szimmetriát. Hát ugye az ember azt mondaná, hogy gömbérzik, de ennél többet kéne mondani, hogy egy nem szimmetrikus kezdeti helyzetből is létrejön a szimmetrikus folytatás. Most egy nem szimmetrikus folytatást látunk, tehát valami durvábbat kell mondani. És akkor ebből az következik, hogy a szimmetria sérülése, a szimmetriának a megváltozása, elromlása, az történeti képződmény. Tehát kezdetben volt a szimmetrikus helyzet, és utána valami elrontotta ezt a szimmetriát. A szimmetria nagyon csúnya fordítás, ez olyan szimmetria sérülése, ugye angolul breaking, meg ilyesmik vannak, még rosszabb, hogyha azt mondják, a szimmetria törése. Erre vannak rendtelenül egyszerű modellek. Állítsuk a hegyére egy ceruzát. El fog valamire dőlni. Miért pont erre dőlt? Hogyha ugye elég ügyesen megállítottam van, és tényleg hegyesen van kiegyezve, pont szimmetrikusan függőlegesen áll, akkor minden irány számára egyenértékű. Az, hogy valamerre eldől, azt tudsz biztos, de miért pont arra? Pusztán ennek a ceruzának az elméleti modelljéből nem következne, hogy erre vagy arra dől. Egy ilyen instabil egyensúlyi helyzetben bejönnek olyan dolgok, amiket amúgy az ember nem szokott figyelembe venni. 3 nappal ezelőtt ott hátul repült egy légy, és kicsit így megrezgette a levegőt, és ennek még vannak itt mindenféle gyenge áramlás nyomai itt a szobában. Nyilván az ember, amikor bejön, és nem érzi a szembe fújni ezt a szeret, tehát nem fogja befolyásolni a mozgást. De előfordulhat, hogy pont az a néhány atom, ami emiatt kicsit jobbra megy, az fogja meglökni azt az instabil egyensúlyi helyzetben valamit, és az dönti pont ebbe az irányba. Egy instabil helyzetben olyan icili-picili valószínűségi, nagyon pici effektusok is beleszólhatnak a dologba, amik korábban nem szoktak, vagy amiket az ember általában nem vesz figyelembe. Szóval az instabil egyensúlyi helyzeteknél a szimmetria sérülése az egyrészt egy, hogy kell mondani, tekintetjük véletlennek, hogy miért pont erre, miért pont arra. Fizikailag meg azzal, hogy ez nem elszigetelt rendszer, hanem valami a kölcsönhatásba áll, de azt általában nem szoktuk figyelni, de pont ilyenkor figyelembe kell venni. Ezt hívják szimmetria sérülésnek. Van nyilván olyan eset is, amikor a szimmetriát explicite megsértik, tehát például, hogyha nem vízszintes talajra állítom, és akkor úgy beállítom belőlegesen, akkor nyilván arra feledül, amire a talaj lejt egy kicsit, ekkor nincs meg az eredeti szimmetrikus helyzet, van egy piciny aszimmetria. Viszont eredetileg tökéletesen szimmetrikus, akkor ő neki kell eldönteni, merre dől, és akkor nyilván nem magába, hanem a környezetben való gyenge kölcsönhatás miatt, most a gyengét nem úgy nem részeske fizikai értelemben, hanem kis energiájú kölcsönhatás miatt történik ez. Tehát az történik, hogy itt ez a szimmetria, ez elromlott, megsérült. Gondoljuk meg a szimmetriák helyzetet a fizikában, ez amúgy is, erről már beszéltem itt a múltkor. Miért esik lefelé a kő? Alapgondolat, mert van egy kitüntetett irány, mert ott van egy nagy test. De ezzel szemben magával a világegyetemben nincs kitüntetett irány, erről volt szó, mert lágizotról. Elképzelhető lenne olyan világ, hogy valamilyen irányban könnyebb mozogni. Ezt kell készíteni. Erre dobom a követ. 3-szor olyan messze repül, ha arra dobom, akkor meg mindjárt leesik. Az éter ellenáll. És hogyha erre nézek az űrben, ha nagyon sok csillagot látok, arra már kevésbé, mert ott nagyon rosszabbul jön a fény. Ilyen világ nem zárható ki. De a mi világunk nem ilyen. A mi világunkban tapasztalatunk szerint minden irány egyenértékű. Ahol ilyesmit látunk, hogy elromlott a szimmetria, bizonyos dolgok kitüntetnek, ott az valami helyi objektum okozza. Lehet magának az egész fizikának a fejlődésének a történetét úgy tekinteni, mint a szimmetriák felfedezésének a története. Múltkor beszéltem arról, hogy a relativitás elméletek kapcsolatban jöttek rá az emberek, hogy tulajdonképpen a fizika geometrizálása zajlik, ami mindenféle objektumra jellemző, azt átírták geometriává. És ezért egy ideig azt mondták, hogy vannak geometriai szimmetriák, meg dinamikai szimmetriák. Geometria az mindenre vonatkozik. Ugye ide tartoznak az eltolás, forgatás, tükrözés, Lorentz transzformációk, időtükrözés. Ugye eltolás azt jelenti, hogy ha odébb teszem magamat a térben, akkor olyanak maradnak a jelenségek, tehát a térnek nincs közepe. Elforgatás az volt az, hogy különböző irányok egyenértőkek. Tükrözés, hogy fizikai jelenségnek a tükörképe, és ugyanúgy megy végbe. Lorentz transzformáció, az ugyan, amit eredetileg Galilei talált ki, üljünk föl a egyenletes sebességgel mozgó vonatra, és ugyanolyanak lesznek a fizika törvények. Időtükrözés, hát klasszikus mechanikával érvényes. Vannak másféle dinamikai szimmetriák, az egyik az például az elektromágnességgel kapcsolatban egy ilyen matematikai jellegű szimmetria, amit inkább most nem mondok, de a másik például az, hogy magfizikusok jöttek rá, hogy olyan atommagokat nézünk, amik abban különböznek egymást, hogy kicseréltük a protonokat a neutronokra, akkor nagyon sok mindenben hasonlítanak. Hát például egy olyan atom maga, mert 6 proton és 7 neutron van, az a szénnek az egyik izotópja. És ami 7 proton, 6 neutron, az meg a nitrogénnek az egyik izotópja. Ha beáll a körülje az elektronok, akkor nyilván másképp fog viselkedni, mert a külső tulajdonságokat az atomnak a viselkedését az elektron felhő szabja meg, az meg attól függ, hogy hány proton van. Tehát nyilván egy szénatom megkülönbözheti egy nitrogénatomtól, más reakcióba vesz részt. Ha csak az atommagokat nézem, ezeket az atommagokat protonnal, pionnal, stb. Gerjesztem, akkor nagyon hasonlóak. Tehát van egy szimmetria a proton-neutron felcserélése. Emögött az van, hogy az erős kölcsönhatásban mind a kétféle részecske három kvarkból áll. Egyik UUD, másik UDD kvarkokból. És az, hogy ezeket kicserélem az UD-re, ez a elektromos tulajdonságok megváltoztatja, de a magkölcsönhatásoknak a jellegét nem. Tehát az erős kölcsönhatás szintjén fennáll egy szimmetria. Tehát ez például a magfizikában alapvetően használatos dolog, egy ilyen dinamikai szimmetria. Nyilván ezt nem lehet másra vonatkoztatni, tehát a világ egy adott jelenségkörének a szimmetriája. És itt tartozik az is, amit úgy szoktam, hogy cseréljük a részecskéket antirészecskékre, és akkor teljesen egyformán fog viselkedni a világ. Hát ez kijött a Dirac egyenletből. Na hát ez volt a helyzet valamikor az 50-es években, és 56-ban fordulópont érkezett a szimmetria elméletben, akkor fedezték fel, hogy mindaz, ami ilyen triviálisnak tűnt, az nem az, mert ezek közül az egyik az nem igaz. A tükrözés szimmetria nem igaz. Vannak olyan jelenségek a világban, aminek a tükörképe nem megy végbe. Ha megépítem az ingaórát meg a tükörképét, akkor egyformán fognak járni. Nyilván, hogyha így tükrözöm, és egyik fejjel áll, akkor nem, de ez azért valamiért volt kitüntetett lefelé irány. De valami bonyolultabb jelenséget csinálsz ebbe. Például épít egy cukormolekulát, meg annak a tükörképét. Az egyformán fog viselkedni. Hogyha összeöntöm a lombikba a megfelelő összetevőket, aztán várok és cukor lesz belőle, akkor egyforma arányban keletkezik jobbos cukormolekula, meg balos cukormolekula. Tudjuk, hogy az élőanyag csak az egyik fajta cukormolekulát gyártja le, azóta is vitatkoznak ez, hogy miért van. Valószínűleg azért, mert az egyik ős egy sejtő, akitől mindjárt származunk, úgy döntött, hogy ő csak az éneket szereti, és egyszerűbb volt neki mindenből egyféle enzimet gyártani, mint kétfélét, hogy jobbos meg balos kesztyűt is gyártja, elég neki a jobbos kesztyű, és ezért utána tőle mindenki ezt örökölte. Ezért azóta is vitatkoznak a biológusok, hogy igaz ez vagy nem igaz. Erről lehet megkülönböztetni például az élő anyag által gyártott cukrot a kémiai úton létrejöttől. Töprengenek az, hogyha a Marson életet kereső szondát küldnek, akkor például ilyen cukoranyagnak, vagy oldatnak a polarizációs tulajdonságait kell vizsgálni, ugye a csak balos molekulák egyik irányba forgatják a fénynek a polarizációs sikát, a csak jobbosok másik irányba, a kémiailag létrejött vegyeseknek sem erre, mert átlagosan ugyanannyi van belőle, hogyha találunk ilyen polarizáló molekulákat, akkor az biztos élet csinálta. Feltéve, hogyha az a Marsbeli ős baktérium is ugyanolyan racionális út a földig, hogy csak az egyik fajtát tudhatja gyártani. Szóval és a fizikai törvényben a tükrözés szimmetriát azt triviálisnak vettük, és amikor azt tapasztalták, hogy a bizonyos magfizikai folyamatokban, a részecske fizikai folyamatokban egy folyamatnak a tükörképen nem megy végbe, hát az nagy paff volt. Adtak is érte hamarosan Nobel-díjat. Na most jött a következő lépés, amikor mentsük meg a helyzetet. Landau okoskodta ki azt, hogy na jó, önmagában ez a P-vel elérjük azt a transformációt, a tükrözés, tehát a P-sértés vagy paritássértés, jó, ez a paritás nem szimmetria. De Landau azt mondta, hogy kombináljuk ezzel a másikkal, a részecske-antirészecske tükrözés szimmetriával, cseréljük ki a jobbot balra, és ugyanakkor a részecskét antirészecskére. Ez a CP, egy ilyen kombinált szimmetria, és azt mondta, hogy ez viszont szimmetriája a világnak. Annak a jelenségnek, amit 56-ban vizsgáltak, annak ez tényleg. Tehát a neutrinokkal kapcsolatos folyamatok, hogyha a részecskéket kicseréljük az antirészecskére, elektronokat pozitronra, neutrinot antineutrinra, és így tovább, és a jobbot balra, akkor a folyamat végbe megy. Ugyanolyan valószínűsége, ugyanolyan törvények szerint. Hát akkor rendben jött a dolog, neki letette örült, mennyiség átcsapott minőségbe, stb. Tehát két különböző folyamat, külön-külön nem szimmetria, de együtt igen. És a makroszkopikus fizikámat meg nem nagyon fordul elő antianyag, és a makroszkopikus fizikában uralkodó jelenség, ami például az elektromágnességnél, ott meg ez a gyenge kölcsönhatási játék, az nem játszik. Nem szerepel, hát ott minden tükörszimmetrikus. Az időtükrözésről múltkor már beszéltünk, tehát ez az entrópiával kapcsolatos, azt most akkor nem kavarjuk bele. Na, ez az idéli állapot néhány évig állt fenn. Ezek ez a 62-ben viszont kísérleték kimutatták, hogy nem áll fenn a CP-szimmetria. Tehát van olyan folyamat, ami még ezt is megsérti. Tehát egy olyan bonyolult részecske fizikai folyamat, emlegettem az előbb a kanonokat, meg a kánul részecskét, aminek az anti részecske nem egészen ugyanaz. Na, ezekkel kapcsolatos folyamatot fedeztek fel. Kicserélem a részecskét anti részecskére, a jobbot balra, és nem megy végbe egyformán a folyamat. Icili-picili különbség van. A leírásában a 9. tizedesében jön be egy kis különbség. Pici elhanyagolható. Hát nyilván, hogyha nekem van 1 forintom, vagy 1,00001, az mindegy. Ha van 1 milliárd forintom, vagy 1 milliárd, az még mindig mindegy. De hogyha arról van szó, hogy exaktul teljesülni kell valami törvénynek, akkor egy ilyen pici különbség is, ha tényleg igaz és nem bírós hiba, akkor nagy különbséget jelent. És tényleg fennáll ez a különbség. Na most az elméletből az következne, tehát a jelenleg elfogadott nagy átfogó részecske fizikai alapelméletből, tehát nem a standard modell, ami az egyes kölcsönhatások elmélete, hanem az egyek mögött álló általános elméletből, hogy a CPT, a kombinált, még kombináltabb szimmetria, a töltéstükrözés, tehát részecske, antirészecske, csere, a térbeli tükrözés és az időtükrözés együttese, ez minden folyamatnak szimmetriája. Ha ez se lenne, akkor vissza kéne adni a fizikai diplománkat, mert semmire nem lehetne használni, akkor nem tudnánk leírni a világot. Tehát erre megint mindenki megesküszik, hogy a CPT az kötelező. No de, hál' Istennek, ugye most nem éppen fizikórán vagyunk, hanem kozmológiában tudjuk, hogy nem érvényes az időtükrözés. Mert a világegyetemnek volt egy határozott kezdőpontja, és onnan errefele adott irányba telik az idő. Ezt nem lehet tükrözni. Ha nagy bum volt, és nem lesz, stb. Az időtükrözés nem szimmetriája a mi világunknak. Ezért, hogyha a CPT szimmetria, de azon belül a T nem, hát akkor nem várhatjuk el, hogy a CP teljesüljön. Nyilván, hogyha valaki ezt 62 előtt mondta volna, akkor kiröhögött, de miután 62-ben felfedezik, hogy a CP nem teljesül, utána kell olyan ideológia, hogy ezt megmagyarázzuk, hogy ez belefér a világképünkbe. Hát most már belefér. El kell fogadnunk azt, hogy az alapvető részecske fizikai folyamatokban van egy icili-picili aszimmetria. Hogy kell mondani? Planck mondta annak idején, hogy a tudományos újdonságok nem úgy győznek, hogy az ellenfelek meggyőzhetnek, hanem hogy kihalnak. Az új generáció már megismeri ezt az új igazságot. Most ezt azonban kell módosítani, hogy az új generáció általában szépnek is találja az újat. Annak idején mindenki azt mondta, hogy micsoda borzalom, jó, elfogadjuk, fizikusok vagyunk, tény, így van, de hát milyen ronda dolog az, hogy ilyen aszimmetria van. Az új meg azt mondja, hát miért kéne annyira szimmetrikus, tehát ez az unalma, hát ez az igaz, hogyha van benne valami. Ugye más hozzáállás. Hát most már elfogadjuk, és az a következő fizikus generáció, aki már 70-es, 80-as években dolgozta az elméleteken, azok már örömmel eleve beleírtak az egyenleteibe azt a tényt, hogy van egy icili-picili eltérés. Van egy kis paraméter, ami olyan 10-9-én, és az megmondja, hogy miért tér el, mennyire tér el a jobb kéz a bal kéztől, vagy a CP ez mennyire tér el. Az a lényeg tehát most a mi szempontunkból, hogy vannak olyan kölcsönhatások, amik egy icili-picili, de megkülönböztetik a részecskéket az antirészecskéktől. Nem működnek teljesen egyformán az antianyag, mint az anyag. Hogyha elvégeznénk azt a kísérletet, hogy vajon az antihidrogénnek ugyanolyan a spektruma, nyilván első közértésben ugyanaz, a másodikban is, a kilencedikben is, de a tizedikben már nem. Tehát a tizedik tizedesnél már lenne egy kis eltérés. Na most az előbb beszéltem arról, hogy az élő anyag megkülönbözteti a jobbkezes cukrot a balkezestől. Többen megpróbálták azt megmagyarázni, hogy ez ennek a részecske fizikai aszimmetriának a következménye. Az anyag annyira takarékos, hogy érzi, hogy egy kicsit más energiájú egy jobbkezes cukormolekula, mint a balkezes cukormolekula. Ezért, mint jó gazda, nyilván az olcsóbban előállíthatót fogja szintetizálni, amire kevesebb energiát fogja használni. Hát sajnos ez nem megy, mert annyira pici az energiakülönbség, hogyha valamelyik atom kap egy kis pofont, egy fotont, és már mozdul, az már bőven elmossa ezt az energiakülönbséget. Nem lehet ezzel az elemi folyamattal és ennek a makroszkopikus felerősödésével magyarázni. Többen próbálkoztak ezzel, a elmúlt 50 év folyamán nem sikerült. Mindesetre az alap folyamatokban van egy aszimmetria beépítve. Ezek után képzeljük el a következőt. Ez már megint elképzelés. Tételezzük, hogy létezik egy X részecske, meg egy Y részecske. A múltkor nem tudtam elég tisztán ejteni, amikor egy Higgs-ről volt szó, akkor az ugye Higgs-nek írtuk, de az Higgyököse, most viszont X-et mondok X. No? Hát ez ennek semmi köze az. Ez van egy X nevű részecske, ami azt mondja, nem tudom, hogy mi az, de tegyük föl, hogyha fotonnal találkozik, akkor kap némi energiát, és elbomlik protonra meg elektronra. Az anti-X részecske nyilván antiprotonra meg antielektronra bomlik el, de ugye ő semleges. És elképzelhető, hogy egy közös Y részecskéből keletkezik ez a pár meg ez a pár. Mert már egy kicsit úgy töprenik, hogy ez miért nem az anti-Y-ból keletkezik, de az Y mondjuk önmagának az anti-részecskéje. Nem annyira szimmetrikus, de hát mondom, ilyenek vannak a világban. Tehát ebben nincs semmi lehetetlen. Konkrétan nem tudom megnevezni az X meg az Y részecskéket, mert még 50 év részecske gyorsító építés kell ahhoz, hogy ezeket majd kísérletek felfedezzük, de ez lehetséges. Na most, ugye ez mindig előfordulhat, és az is előfordulhat emiatt a piciny kis különbség miatt, ami a világban be van építve, hogy ez a folyamat nem ugyanolyan gyors, mint ez a folyamat. Tehát amikor a X plusz gamma átalakul Y-nál, az nem ugyanaz, mint amikor a X plusz, a anti-X és a gamma alakul át. Tehát ide dugjuk el azt a kísérletileg megtalált piciny aszimmetriát. Nem itt találtuk, nem ilyen folyamatokban, de ha van a részecske fizikában aszimmetriát, akkor az nyilván több helyen megnyilvánul. Elképzelhető, hogy itt nyilvánul meg. Ezt a mondatot tessék elfejteni, az nem igaz. Jó, tehát emiatt a folyamat miatt itt nem ugyanolyan gyorsak a folyamatok. Amikor termodinamik egyensúly van, akkor mindenki jelen van, hogyha elég meg az energia. Tehát, hogy a Y-nak ezek az átalakulása is mennek, amikor még elég meleg volt, ott voltak a protonok, elektronok, antiprotonok. Mondtam, hogy a Boltzmann törvény alapján ki lehet számítani, hogy mennyien vannak. Tök ugyanannyian vannak. Mindegy, hogy itt milyen gyorsak a folyamatok. Itt, hogy hányan lesznek az, az ugyanannyi. Erre van egy külön ábrám, azt mindjárt megmutatom. Ez az. Húzzuk ezt egy pillanatra félre. Tessék elképzelni ezt. Most itt ez az Y részecske. Tehát közlekedő edényekkel próbálom modellezni. Ez az objektum átalakulott protonnál, meg antiprotonnál is. Az átalakulási folyamatnak a sebességét azt azzal modellezem, hogy milyen vastagra rajzolom ezt a csövet. Akkor magasan áll a szint, akkor egyformán van mindenhol. Tök mindegy, hogy milyen vastagok ezek a csövek, egyformán beállt. Jó? Mindjárt megnézzük ezt tovább. Térjük vissza. Na most elkezd csökkenni a hőmérséklet, akkor már ez a folyamat errefele már nem megy, ilyen irányú bomlások vannak, és utána megy errefele tovább az X-részecske, lebomlik protonra, a anti-X meg antiprotonra. És akkor történik az, hogy számít, hogy milyen gyorsan mennek ezek a folyamatok. Mert amikor a szint megérkezik odáig, hogy már itt vagyunk, akkor innen visszafele már nem tudom venni a folyadék. Viszont erre megy, meg arra megy, és akkor számít, hogy milyen vastag a cső. Az egyik csőben egy kicsi, ez ugye nem túlságosan vastagabb, hát 9. tizedesben van egy kis különbség, mert nem egyformára eszterületek a két csövet, vagy marad benne egy baktérium. Nagyságrendetesek elkezdeni. És erre egy kicsit jobban folyik, mint arra. És utána, amikor innen már teljesen lefolyt, akkor az történik, hogy ebben az edényben egy picinnyel több marad, mint ebben az edényben. Tehát egy ilyen elemi részecske fizikai folyamatnak a sokadik tizedesében levő picinnyel aszimmetriája arra vezet, hogy addig, amíg egyensúly van, addig nincs gond. De amikor az egyensúly megszűnik, akkor az történhet, hogy az egyik fajta részecskében egy kicsit több marad, mint az anti részecskében. Egy részecske fizikai folyamat így lefordítódik. Mennyivel marad több? Hát nyilván a magának ennek az alapfolyamatnak az, hogy hányadik tizedesben van a különbség, azt szabja meg. A konkrét számítások részleteit Max György végezte a 70-es években, tehát ő satszolta meg azt, hogy végül nem lett túl bonyolult, három dolgot kellett összeszorozni, csak az ki kellett dumálni, hogy melyik az a három dolog, szóval eltartott egy darabig. Tehát, hogy ebből az alapvető részecske fizikai aszimmetriából hogy lehet megsatszolni azt, hogy mennyi a proton-antiproton aszimmetria később? Nagyjából az jött ki, hogy körülbelül 500 millió protonra jut 500 millió mínusz egy antiproton a világban. Nagyságrendileg. Ennyi. Itt most ilyen 1 milliárdot írtam, de tök mindegy, szóval később pontosították a számításokat. Tehát nagyon sok antiproton van, meg ugyanannyi, meg még egyel több proton. Ez ahhoz hasonlít, mint amit az előbb mutattam, hogy a világegyetem egyes tartományában volt sok proton, meg sok antiproton, de kettővel több. De itt most az van, hogy mindenhol az egyik fajtából van. Tehát nincs csak tábla. Nem az, hogy az egyik helyen egy, ebből jön több abban. Mindenhol ugyanilyen jellegű folyamatok mentek. Nyilván az történik, hogy egyik helyen hárommal van több, másik helyen egyel, de mindig ugyanaz, amiből többség van. És ezért később, amikor megindulnak a reakciók, és akkor már nem tudnak új proton-antiproton párok létrejönni, viszont a meglevők egymással reagálva szétsugároznak, akkor lesz ebből kettesével lesz 1 milliárd, vagy pontosabban 500 millió foton, és ott marad az az egy nyalmat proton. Mondjuk ez egy adott térfokat egységben van, mondjuk egy köbméterben. És ha visszagondolnak arra, hogy mit mondtam a múltkor, ott a háttérsugárzás, ami betölti az univerzumot. Van köbméterenként körülbelül egy proton, és 500 millió foton. Ez az az 500 millió foton, ami ez, tehát ez ugyanaz a szám, amit most mondtam. Icili-picili részecske fizikai aszimmetria szabta meg azt, hogy kezdetben mennyivel több volt az anyag, mint az antianyag, és ennek következtében később mindenféle kalandok után a részecskék nagy része átalakult fotonnál, sugárzással. Az a sugárzás aztán további kalandok után háttérsugárzással transformálódott, és ott van, itt van körülöttünk mindenhol, legyengült, öreg, gyenge, kis energiájú, de megvan, jól érzi magát, köszönjük szépen, 500 millió van köbméterenként. Energiasűrűsége már, összenergiája már jóval kevesebb, mint annak az egy darab protonnak, ami adott térfogatban az MC nézet, a négy nagyságrendnek is. De az az egy darab proton ennek az aszimmetriának köszönheti a létét, mert különben őt is megette volna annak idén az ő antiprotonja. Így viszont az antianyag problémának az a magyarázata, hogy az alapvető fizikában nincs meg a részecske antifizika szimmetria. Valahol a sokadik tizedes egyben van egy kis különbség, és ami puszta létünket ennek köszönhetjük, hogy ha a fizika teljesen szimmetrikus lenne, akkor nem maradnának ilyen nagy tartományok, amelyekben tisztán anyag van antianyag nélkül. Ugye mondtam, hogy akkor körülbelül egy centiméteres nagyságrendek lennének azok a fluktuációkból kimagyarázható különbségek, az nyilván azt jelenteni, hogy némi határvilágvás után szépen sorban mindenki megenné egymást, és akkor azok is szétsugároznának. Tehát nem maradna egyáltalán egyik fajta anyag. Proton-antiproton aszimmetria az valami mélyebb aszimmetriának a következménye, és emiatt nincs anyag-antianyag. Aszimmetria nincs, és ezért maradt egyáltalán arra a világegyetemben anyag, hogy a később lehessen építkezni. Ez az egész történet, ez megint nagyon érdekes kapcsolat a legkisebb dolgoknak, a fizikának a amúgy elhanyagolhatónak tűnő vonása, meg az egész világegyetemnek a története struktúrája, és a mi konkrét történetünk között. Most kit érdekel valahol a 9.10-es egyben egy kis különbség? Ember beküldik Richter, és akkor megmérik, hogy ez nem 1 kiló, hanem 1,0001. Hát most Istenem, hát most mit számít? De a részecskéknél egy ilyen icili-picili kis különbség okozza egyáltalán azt, hogy itt vagyunk. És remélem, hogy jövő héten is lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet!